Hát köszöntelek benneteket sok szeretettel. Már az úrvacsorai alkalmon már néhány emberrel volt találkozás, de azért valóban egy pár szót szeretnék mondani magamról. Először is azt szeretném mondani, hogy aki esetleg nem látott még vakot, az ne ijedjen, mert meg én se, még én se láttam, úgyhogy csak azért mondom, hogy abszolút egyenlő helyzetben vagyunk. Aztán lenne egy másik kérésem még úgy felétek, hogy tudjátok, hogyha nem lesz olyan jó az ige hirdetés, akkor nem biztos, hogy este kapok vacsorát. Úgyhogy csináljátok úgy, mint hogyha nagyon élveznétek, jó? Hogy kiabáljátok, hogy ámen, halleluja, meg ilyenek, és akkor ezzel a Zsoltit meg tudjuk valahogy téveszteni, jó? Igen, jó. Úgyhogy, ez természetesen csak vicc volt a részemről, úgyhogy jó. Tehát magamról annyit, hogy Nokta Pál vagyok, 37 éves vagyok, és hogy megy az idő? És 15 évesen tértem meg, 1991-ben. Azt hiszem, hogy tehát ezt egyértelműen Zsolt is tudja, meg jó páran, akik abban az időben tértek meg, hogy akkor egy viszonylagos ébredés volt Magyarországon. Ez az ébredés aztán sajnos elég hamar lecsengett, már úgy nagyjából a 90-es évek közepétől már, hogy mondjam, minden gondolkodó keresztény látta már, hogy a dolgok nem jó irányba mennek. Van egy nagyszerű feleségem, aki szintén hívő, köszönt benneteket szeretettel. Én is azt mondom, ahogy Zsolt mondta egy órával ezelőtt körülbelül, hogy ebben semmi protokoll nincsen. Tehát tényleg üdvözölt titeket, de hát nekünk van két kicsi gyermekünk, a Barnabás az 6 éves lesz augusztus 20-án. Szoktam is neki mondani, hogy a tűzijáték az csak is az ő tiszteletére van. És van egy kislányunk, Hanna Dóra, ő 3 éves volt januárban. Mi Sárbogárdon élünk, de igazából nekünk is a szellemi otthonunk az nem Sárbogárdon van. Tudom, hogy vannak itt is ilyenek, hogy messzebb laknak, de ez a gyülekezet az otthonuk. Na, mi is így vagyunk, hogy Sárbogárdon lakunk, de az Aratás gyülekezete az otthonunk, ami ugye Budapesten van. Azt hiszem, hogy Tóth Lalit bizonyára jó páran ismeritek. Ezen kívül hála Istennek, hogy azért elmondhatom azt, hogy jó kapcsolatunk van más testvérekkel, például a baptista testvérekkel is, baptista testvérek közül is ismerek nagyon áldott testvéreket. És hát azt hiszem, hogy jó kapcsolat van szerintem veletek is. Gönczi Zsolt is nagyon áldott ember. Őszintén mondom ezt, úgyhogy igen. Igen. De még annyit hadd mondjak nektek, hogy most dolgozom félállásban, egy magániskolában dolgozom. Volt egy időszak, amikor nem volt munkahelyünk, de az Úr akkor is tényleg, ezt is őszintén mondom, tényleg az Úr gondoskodott rólunk. És most is gondoskodik rólunk az Úr. És nagyon nagy öröm a számomra, hogy itt lehetek közöttetek az úrvacsorai alkalommal, és nagyon éreztem Isten jelenlétét, nagyon jó volt, és hiszem, hogy az Úr ma is meg fog bennünket áldani. Amiről ma szeretnék beszélni, egy olyan üzenet, ami nagyon erősen elkapott ez az üzenet a héten, nagyon-nagyon erősen, és nem tudom, hogy olyan erővel ki tudom-e nyomni magamból, ahogy engem ez az üzenet elkapott, de hogyha ti erősen húzzátok, én meg erősen nyomom, akkor nagyon jó lesz. Szóval magyarul, hogyha nagyon szomjasak vagytok, és éhesek vagytok Istenre, akkor mindent ki tudtok szívni az ige hirdetőből, még olyat is, amit az ige hirdető nem is akart mondani. Ez tényleg így van. Az üzenetemnek a címe az, hogy te is hős lehetsz, te is hős lehetsz. És eszembe jut az Ámen együttesnek az a dala, hogy hős leszel, akkor is, ha nős leszel, sőt, akkor pláne, ugye, sőt, úgy is lehetne mondani, hogy ha nős leszel, akkor a legnagyobb hős leszel. De tényleg valami ilyesmiről szeretnék beszélni, hogy te is hős lehetsz. Te is hős lehetsz. És azt szeretném neked mondani, hogy ha amikor azt mondom, hogy te is hős lehetsz, akkor ne olyan hősre gondolj, aki itt áll mikrofonnal a kezében, esetleg egy nagyon szép fehér ing van rajta, meg egy szép nadrág, és haja rövid, kicsit elől kopasz, ritka szép haja van, ugye, és úgy néz ki, mintha hívő lenne. És mondjuk tegyük fel, mondjuk nem, mit tudom én, most is azért hála Istennek itt úgy érzékelem, és úgy látom, elég sokan itt vagyunk azért, bár mind, nyilván vagy mindig többen lehetnénk, de mondjuk tegyük fel, hogy itt van mondjuk 20-25 ezer ember, és akkor látjuk a nagy prédikátort, ámen, így van, látjuk a nagy prédikátort, és akkor ő a hős. És szeretném nektek elmondani, hogy nem biztos, hogy ő a hős. Sőt, hogyha a mai egyház történelmet nézitek, és híreknek utána néztek, Zsolt is tudna mesélni, én is tudnék mesélni, akkor mostanában azt látjátok, hogy mintha az Úr kezdené a leplet lerántani ezekről az emberekről, hogy hoppá, nem ők a hősök. Nem ők a hősök, és látjuk, hogy a király meztelen. És én természetesen nem ezek ellen beszélek, én is vágyom arra, hogy hívők tömegei lepjék meg az összejöveteleknek a helyiségeit, nagyon sok hívő legyen. Nyilvánvaló, hogy talán a szívem leges-leges legmélyén azt hiszem, hogy nem csak bennem, sokunkban ott van az a vágy, hogy jó lenne nagy összejöveteleken részt venni, prédikálni, dicsőíteni az Urat, stb. De a mostani egyház történelem az arról szól, hogy nem ezek az emberek a hősök. Csak a legutóbbi példát mondom név nélkül, mert nem akarom, hogy bepereljen bárki is, mert mostanában szoktak az interneten ezzel fenyegetőzni, hogyha még egyszer ezt mondod, meg még egyszer ezt leírod, akkor beperellek, meg mit tudom én. Bizony, keresztények szoktak ilyeneket csinálni, úgyhogy név nélkül mondom, hogy ugye a legutóbbi hír, amit olvastunk, hogy az egyik nagy, híres, neves gyülekezet építőnek a fia öngyilkos lett. Céltudatos gyülekezet építőnek a fia sajnos céltudatosan öngyilkos lett. És kiderült, hogy depresszióval küzdött. És ezek nagyon sajnálatos hírek, ezek nem jó dolgok. De tudjátok, amikor én ezt megtudtam, és ezt múlt héten is elmondtam az aratásban, és itt is elmondom, ez egy nagyon profán dolog, de ott ültem a fürdőkádban, és éppen bejött a feleségem, és annyit mondtam neki, hogy tudod, egyre jobban erősödik meg bennem az, hogy sokkal fontosabb az, hogy mi lesz a gyerekeinkkel. És ez sokkal fontosabb annál, mint hogy mekkora karriert tudunk építeni az egyházban vagy a világban. Sokkal fontosabbak a gyerekeink, higgyétek el. A házastársadban, a gyerekedben sokkal nagyobb érték van, mint abban, hogy 25 ezer ember előtt ugrálhatsz, és mindenki téged lát. Ezek a dolgok olyan gyorsan elmúlnak, olyan gyorsan. A Derek Prince mondta, hogy a siker és a kudarc az a két legnagyobb csaló, azért, mert egyik sem tart örökké. És tudjátok, lehet, hogy soha nem jutunk oda el, hogy nagy megadolgokban részt vegyünk. Lehet, hogy soha nem jutunk oda el. És mégis az Istennél lehetünk a legnagyobb hősök. A legnagyobb hősök. Higgyétek el. A legnagyobb hősök. És ma erről szeretnék beszélni. Tudom, hogy nagyon sokszor megfáradunk, ti is megfáradtok, én is megfáradok. A világ megpróbálja elvinni a szívünket, azt hiszem, hogy ez nem szégyen, ha beszélünk erről, az a szégyen, ha ebbe az állapotban meg akarunk maradni. És azért mondom ezt el nektek, hogy ezt az üzenetet ma ne úgy vegyétek, mint egy olyan embernek az üzenetét, aki felülről néz mindent, és a nagy hit, nagy embereit elmondja nektek a tutit, hogyha ezt csináljátok, amit én mondok, akkor holnaptól akkora kenet lesz rajtatok, sőt már mától. Nem. Most csak a szószék választ el tőletek. De azon kívül semmi más. És ez az üzenet, amiről ma fogok nektek beszélni, ez nekem is szólt, ez az üzenet, és nekem is szól. És én most csak annyiban különbözök tőletek, hogy én most csak átadom nektek ezt az üzenetet. De ti ma ugyanúgy szolgáltok az Isten előtt, mint én, mert Pál azt mondja, hogy az Isten előtt szólunk az Istenből, ugye? De ti meg az Isten előtt hallgatjátok azt, ami az Istenből jön. És higgyétek el, hogy nem csak az a szolgálat, amikor valaki beszél, hanem az is szolgálat, amikor valaki hallgatja. Mert a papoknak kellett enni az eledelből, ami ott volt bent a sátorban, vagy a templomban. A kenyerekből kellett enni. És most mi is eszünk a kenyérből, a mennyei kenyérből. És ez egy szolgálat. Ez nem csak az a szolgálat, amikor átadsz valamit, hanem az is szolgálat, amikor átveszel valamit. Csak erről nagyon kevesen szoktunk beszélni. A szolgálat az, amikor ott vagy az Isten jelenlétében, és imádkozol. Ez szolgálat. Bizony, ez szolgálat. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében felsorolják az 5 embert, és azt mondja, hogy ezek éppen szolgáltak az Úr előtt. Szolgáltak az Úrnak. Az is szolgálat, amikor olvasod a Bibliát, és átveszed a kijelentést. Ez szolgálat az Úr előtt. És szolgálat az is, amikor hallgatod az ige hirdetést, és befogadod a kijelentést, ez szolgálat. Tehát azért mondom ezt nektek, hogy nehogy azt hitt, hogy te csak úgy ott ülsz, hát ennyivel nem úszod meg. Te most szolgálsz az Úrnak azzal, hogy hallgatod. Én meg szolgálok az Úrnak azzal, hogy átadom. És mindannyian szolgálunk az Úrnak. Értitek? Ez nagyon fontos, ezt higgyétek el, mert ez, amit mi csinálunk, ez nem játék. Ez egy természetfeletti valóság, ebben sokan bele is haltak. Még olyan sztorit is tudok, hogy valaki ige hirdetés közben meghalt. Szószéken állt, aztán úgy vitték le onnan már később. És olyan üzenetet hirdetett, ami nem az Úrtól volt. Az Úr hamar, gyorsan válaszolt a dolgokra. Tehát ez nem játék, jó? Ezt azért mondom, hogy nem játék ez, amit mi csinálunk. Ti ezt nem tudjátok. De én elmondom nektek, hogy tudjátok, ez úgy volt, hogy amikor én még ilyen 20 éves voltam, és főleg amikor jártam a teológiára, ezt még elmondom, és aztán gyorsan elkezdünk belemenni Isten igéjébe. Amikor jártam a teológiára, akkor hát ott volt bennem az a vágy, mint ami általában a fiatalokba, hogy én prédikálni akarok, és a tűz úgy égett bennem, hogy már azt hittem, hogy leég a hajam. És én akartam lenni a legnagyobb prédikátor. Hát aztán tudjátok, az élet az mindenkit egy kicsit tanít, engem is. De ezzel együtt is mégis azt hadd mondjam nektek, hogy most, ahogy közeledek a 40 felé, pont mondtam már múltkor is, már másnak is mondtam, és tényleg higgyétek, hogy azt veszem észre magamon, hogy hát ahogy közeledik az a nap, amikor hát tudom, hogy el kell menni otthonról, hát nyug van velem, szóval nem lehet bírni velem. Nem szeretek elmenni otthonról. Nagyon jól érzem magam a gyerekeim, a feleségem társaságába, és egyszerűen az van bennem, hogy nem akarok már prédikálni, nem akarok, komolyan. Sokkal jobban szeretek átvenni dolgokat az Úrtól, és valahogy sokszor úgy vagyok vele, hogy hagyjam mindenki békén, az Úrral akarok lenni, nem akarom ezt. És közben mégis tudom, hogy ez az elhívásomnak egy része, nem hiszem, hogy ez a legnagyobb része, egy pici része, hogy el kell menni, és meg kell osztani testvérekkel azt, amit kaptunk az Úrtól, mert másoknak is épülnie kell. És tudom, hogy ahogy fiatal koromban fenyegetett az a veszély, hogy önzésből volt az, hogy én valaki akartam lenni, most ugyanúgy fenyegethet az a veszély, hogy önzés lehet az, hogyha nem akarom átadni azt, ami, ami bennem van. Szóval nagyon figyelnem kell, ezt látom magamon, hogy nagyon figyelnem kell, hogy nehogy egyik szélsőségből a másikba esek. Kell, hogy az én személyiségem is egy egészséges legyen. A.V. Tozer azt mondja, hogy az Isten emberének igaz, hogy nagyon sokat kell tartózkodnia Isten jelenlétébe, és egy picit kevesebbet az emberek között, de amikor az emberek közé kell mennie, akkor menjen az emberek közé. Amikor meg Istenhez kell mennie, akkor menjen az Istenhez, és legyen az Isten előtt. Nyissuk ki a Szentírást, tehát te is hős lehetsz, és két igét nézzünk meg gyorsan, egy picit most sokat fogunk olvasni, de ez jó lesz, mert utána kifejtjük az igéket. Az első ige, talán azt hiszem, hogy a zsidó 13:7-8, ugye?
Igen.
És a második ige lesz, pedig ezt is gyorsan utána rögtön mondom, hogy majd tudjátok az újatokat oda tenni, az pedig a Bírák 16:4-es verstől egészen a fejezet végéig.
Tehát zsidó 13:7-8. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Amen. És akkor a Bírák könyvének 16. része, 4-től. Történt ezután, hogy a Szórék völgyében megszeretetted egy asszonyt, ez Sámson, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok fejedelmei, olvasom ugye ezt is?
Igen, igen, tehát végig egészen a fejezet.
A filiszteusok fejedelmei fölmentek ehhez, és azt mondták neki. Kérdezz ki őt, és tudd meg, miben áll a nagy ereje, és hogyan kerekedhetnénk fölé, hogy megkötözzük és megkínozzuk. Akkor mindegyikünk ad neked 1100 ezüstsékelt. Delila ezt mondta Sámsonnak, mondd meg nekem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötözni, hogy megkínozhassanak. Sámson így felelt neki. Ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem száradtak ki, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint a többi ember. Akkor hoztak az asszonynak a filiszteusok fejedelmei 7 nyers inat, amelyek még nem száradtak ki, és megkötözte őt azokkal. Némelyek pedig ott álltak lesben, és vártak nála a hálókamrában. Akkor így kiáltott neki az asszony, rajtad a filiszteusok, Sámson! És ő elszakította az inakat, hogy a kóc madzag szakad el, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, hogy miben van az ereje. Delila akkor azt mondta Sámsonnak, íme rászedtél, és hamis dolgot mondtál nekem. Most igazán mondd meg, mivel lehet megkötözni téged? Ő pedig ezt felelte. Ha erősen megkötöznek új kötelekkel, amelyekkel még semmi dolgot sem végeztek, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Delila erre új köteleket szerzett, és megkötözte őt velük, és ezt mondta neki, rajtad a filiszteusok, Sámson! Mert némelyek ott leselkedtek utána a hálókamrában. De ő letépte a köteleket karjairól, mint a cérna szálat. Delila ekkor így szólt hozzá, meddig szedsz még rá, és mondasz hamis dolgot nékem? Mondd meg egyszer már, mivel lehet megkötözni? Ő pedig ezt felelte neki, ha összeszövöd a fejemnek 7 hajfonatát szövőszék fonalával. Erre ő szögekkel is rögzítette, és ezt kiáltotta, rajtad a filiszteusok, Sámson! Ő pedig fölébredt álmából, és kitépte a sarokszöget és a szövőfonalat. Ekkor ezt mondta neki Delila, hogyan mondhatod, szeretlek téged, ha a szíved nincs velem? Immár 3-szor szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán minden nap zaklatta szavaival és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és teljes szívét kitárta előtte, és elmondta. Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve anyám méhétől fogva. Ha megnyírnak, eltávozik tőlem az erőm, elerőtlenedem, és olyan leszek, mint bármelyik ember. Amikor Delila látta, hogy teljes szívét kitárta előtte, elküldött, és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzente. Jöjjetek föl még ez egyszer, mert teljes szívét kitárta nekem. Erre fölmentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is fölvitték a kezükben. Akkor elaltatta őt a térdein, előhívott egy férfit, lenyiratta a 7 hajfonatát, és kínozni kezdte, de már elhagyta őt az ereje. Ekkor ezt kiáltotta ismét, rajtad a filiszteusok, Sámson! Erre fölserkent álmából, és azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Ott megkötözték két vaslánccal, és őrölnie kellett a foglyok házában. De haja újra nőni kezdett, miután megnyírták. Amikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy istenüknek Dágonnak nagy áldozatot mutassanak be, és örvendezenek, azt mondták, kezünkbe adta istenünk Sámsont, az ellenségünket. És mikor látta őt a nép, dicsérték istenüket, és azt mondogatták, kezünkbe adta istenünk az ellenségünket, földünk pusztítóját, aki oly sokat megölt közülünk. Amikor pedig megvidámult a szívük, ezt mondták, hívjátok elő Sámsont, hadd játsszék előttünk. Előhívták Sámsont a foglyok házából, hogy játékával mulattassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson pedig azt mondta a fiúnak, aki kézen fogva vezette, engedj el, hadd fogja meg az oszlopokat, amelyek a házat tartják, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok valamennyi fejedelme, és a tetőzeten is sokan, csak nem 3000 férfi és asszony Sámson játékának a nézői. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Uram, Isten, kérlek, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem, csak még ez egyszer. Ó Istenem, hadd álljak bosszút a filiszteusokon a szemem világáért. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyen a ház nyugodott, egyiket a jobb, másikat a bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta, hadd veszek el én is a filiszteusokkal. Ekkor nagy erővel megrántotta az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre, és az egész népre, amely abban volt. Így többet megölt halálával, mint amennyit életében. Azután lementek a testvérei, és apjának egész háza népe, és elvitték őt, és hazatérve eltemették Córá és Esztáol között apjának, Mánoáhnak a sírjában, miután 20 esztendeig volt Izrael bírája. Amen.
Amen. Most lenne egy olyan kérésem, hogy le tudnád mégis kapcsolni nekem ezt a levegő. Köszönöm szépen, és elnézést. Ami nagyon érdekes ebben a történetben, hogy az egész történetnek a végén Sámson is részt vett egy több ezres összejövetelen, úgyhogy. Tehát arról szeretnék beszélni, hogy te is hős lehetsz, és Sámson is egy hős volt, hős lett belőle, de előtte egy nagyon nagy kisiklás volt az életében, és ezt szeretném egy kicsit kifejteni, hogy mi volt ez pontosan, miért történt ez vele. Nyilvánvaló, hogy nem fogok tudni mindent elmondani, csak vázlatszerűen, és ebből szeretnék aktuálisan is valamit mondani, hogy mi az üzenet ebből a történetből a számunkra. Sámsonnal kapcsolatosan szeretném először azzal kezdeni, hogy ugye nem véletlenül olvastuk fel a zsidókhoz írt levélből ezt, hogy az előjárókkal kapcsolatosan itt most különösen azt a részt hadd emeljem ki belőle, hogy figyeljetek az életük végére, és utána folytatja tovább, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Sokáig nem értettem, hogy hogy függ össze ez a két ige. Aztán rájöttem, hogy úgy függ össze, hogy azért figyeljünk az életük végére, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, tehát olyan nem lehet, hogy előző generációknak mondjuk az élete vége az nagyszerűen végződött, és Jézus Krisztusra mutat rá, a mostani generációkban lévőknek az élete meg mondjuk rendkívül furcsán végződik, nem úgy, ahogy kéne, és arra is azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusra mutat rá. Tehát ez a kettő valahogy nem stimmel. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát azt jelenti, hogy ahogy az előző generációkban élő emberek, hívők, akik nézték azokat az embereket, akik már előttük voltak hitben, és tapasztaltabbak voltak az Úrban, és nézték az életük végét, és mondjuk az Jézus Krisztusra mutatott rá, ugyanarra Jézus Krisztusra tud rámutatni akár a most élő embereknek, vagy a mi életünk is, vagy a most, akik hitben előttünk vannak, élő embereknek az életük vége ugyanúgy rá tud mutatni Jézus Krisztusra, ugyanarra Jézus Krisztusra, aki nem változik, azzal együtt, hogy mindig ő egy újságot és egy frissességet tapasztalhatunk meg belőle, azzal együtt ő mégis soha nem változik, tehát tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem fognak, tehát tulajdonképpen nem fognak az előző generációknak az élete sem mutatott rá másképp Jézusra, mint ahogy a miénk kell, hogy rámutasson. Értitek, hogy mit akarok mondani? Nagyon nehezen tudom megfogalmazni, de szerintem értitek. De szerintem értitek, és tulajdonképpen, ha megnézitek a hithősöket, akkor a hithősöknél is azt lehet nézni, hogy mindig az eseményeknek, a történéseknek a végét kell figyelni. Nagyon sok tanulságot látunk az elejéből is, meg az életüknek a közepéből is, de a legtöbbet mindig a végéből látunk meg. És nem tudom, hányan olvastátok, a 90-es évek közepe felé adták ki a Hitemberei című könyvet, és ott is rán 12-13 ilyen híresebb prédikátor, igehirdetőnek a sorsát próbálta kielemezni ez a Robert Liardon, aki írta ezt a könyvet. És ezek között, az emberek között voltak olyan emberek, akik ugyan létrehoztak nagyszerű dolgokat, volt, aki még egy várost is felépített. De ha visszaemlékeztek az olvasmányaitok során, ahogy olvastátok ezt a könyvet, a legtöbb úgymond hitemberének az élete egyszerűen kudarccal végződött. Tehát úgy végződött az élete, hogy az nem szóval az kívánnivalót hagyott maga után. És talán egy vagy két ember volt, talán Wigglesworth és esetleg Catherine Kuhlman, meg talán még egy hölgy, de a Catherine Kuhlman is azért azt hadd mondjam, hogy kétséges, mert a Catherine Kuhlmannak az élete végén is azért ott volt egy olyan probléma, hogy a halál előtt nagyon durván összebalhézott az üzletemberek szövetségéből, a teljes evangélium üzletemberek közül ott valakivel összeveszett, de nem tudom a pontos történetet, de mindegy, ez még az is lehet, hogy ez nem lényeg most, de például a Wigglesworthről ugye tudjuk, azért őróla a legtöbb dokumentum, meg megemlékezés azt mutatja, hogy az ő halála, az ő elmenetele nagyon dicsőséges volt. És tudjátok, azt a könyvet is, hogyha elolvastátok, akkor láthatjátok, hogy hát voltak emberek, akik nagyszerű dolgokat hoztak létre menet közben. De az életük végén gyakorlatilag üresen mentek el. És ezért ez az egész dolog mutatja, és a Szentírásban is találunk ilyen történeteket, a Szentírás is mutatja, hogy nem az számít, ami az elején van. És nem az számít, ami a közepén van, hanem az számít, ami a végén van. Az fontos, hogy mi van az elején, és fontos, hogy mi van a közepén, de a legfontosabb, hogy mi van a végén. És lehet, hogy nagyon jól futunk a célig, de ha a cél előtt akár csak egy méterrel is összeesünk, és nem tudunk bemenni a célba, akkor bizonyos értelemben az egész majdhogy nem hiába való volt, ugye? És ugyanakkor ez egy jó hír is azért, mert a mi életünkben is történhetnek kisiklások, és ugyan lehet, hogy a helyreállásért nagyon nagy árat kell fizetnünk, Sámsonnak is nagyon nagy árat kellett fizetnie, de mégiscsak azért valahogy helyreállhatunk, hogyha nagyon kisiklottunk, ez a kegyelem, hogy mégiscsak helyreállhatunk, mégiscsak megtérhetünk, és a leges legvége jó lehet, hogy nagyon nagy árat kell fizetni, de jó lehet a vége, és a végére fognak emlékezni a mennyben. A végére fognak emlékezni a mennyben, és hadd mondjak még valamit, senkit nem a bűnre akarok buzdítani, ne érts félre, senkit nem a bűnre akarok buzdítani, de hadd mondjak valamit. A Szent Szellem káromlásán kívül, ha bármi mást elkövettél, de egyébként már most mondom, hogy ha gyötröd magad, hogy elkövetted, akkor biztos, hogy nem követted el. Ez tuti, ez biztos. Tehát ha akár mekkora bűnt is követtél el, de meg akarsz térni, helyre akarsz állni, és helyre állsz, mert Isten megsegít téged, a mennybe, mikor bemész, ünnepelt hős leszel. Mert ugyanis nem azt fogják mondani, hogy láttad, hogy elesett? Mit csinált? Láttad? Jerry Savelle-el volt egyszer, hogy talán 20-22 éve mesélte el, mikor itt volt Magyarországon, hogy prédikált, még fiatal prédikátor volt, és mindent el akart mondani, attól félt, hogy nem hívják meg, és nagyon gyorsan futott a színpad szélére, és egyszer csak leesett a színpadról, és beleesett a dobba, a dobok közé beleesett, és több ezer ember fölugrott, hogy hova tűnt Jerry testvér. És akkor Jerry testvér csak fölkelt, visszament a színpadra, és folytatta tovább az ige hirdetést, és úgy mutatta, hogy hát én mindig így szoktam csinálni. És az alkalom után odajött hozzá egy ember, és kérdezte tőle, hogy te leestél, és te gyakran leszoktál esni? És akkor Jerry testvér visszakérdezett, hogy ne erre nézzél, láttad, hogy felkeltem, hát nem csodálatos volt? És ugyanígy fognak a mennyben is nézni, hogy nem azt fogják nézni, hogy elestél, hanem, hogy láttad, hogy fölkelt. Hát nem csodálatos volt, hogy fölkelt. Amerikában hallottam egy sztorit, hogy Amerikában volt egy ilyen focista, ilyen amerikai focit játszott, és valami nagyon brutálisan kisiklott az élethez, szóval nagyon durva dolgokat csinált, és talán már majdnem börtönbe is került, majdnem gajra ment a házassága, szóval majdnem a karrierje is teljesen minden szétment, és ez az ember elhatározta, hogy összeszedi magát, és előről kezdi az egészet. És újra fölépítette magát, rendbe hozta a házasságát, karrierje is lassan rendbe jött, és amerikaiak ezt az embert hősként ünnepelték. Ünnepelték, hogy helyre tudott állni. Amerikában ez a mentalitás, a gonosz, istentelen Amerikában sok helyen még mindig ott van ez a mentalitás, hogy ha elestél, ha elrontottad a dolgokat, de utána fölkelsz és helyre akarsz állni, akkor a társadalomnak egy jó része még mindig ezt megünnepli, hogy te mekkora hős voltál, hogy helyre tudtál állni, és nem azt nézik, hogy mit követtél el, hanem ünneplik, hogy helyre álltál. És tulajdonképpen drukkolnak, hogy még jobb legyél, mint amilyen előtte voltál. Ünnepe. Amerikában még mindig van ilyen, még az istentelen Amerikában is, hogy egyszerűen hősként tisztelik azokat az embereket, akik a saját butaságaikból, ostobaságaikból, bűneikből föl tudnak kelni, és helyre tudnak állni. Ezt egyszerűen úgy ünneplik, mint hogyha a világ legnagyobb hősei lennének. Magyarországon meg azt várják, hogy csak csináljon már valaki valamit, és akkor úgy örökre bele tudunk rúgni egy hatalmas nagyot, hogy örökre ott marad a földön, és mi taposunk rajta, és ünnepeljük, és bebizonyítjuk, hogy te is csak ugyanolyan vagy, mint én. Te is csak ugyanolyan, te se vagy külön, te se vagy jobb. Mit teszed itt magad? Ott vagy a földön, és még beléd rúgunk 2-3-at, és bebizonyítjuk, hogy na látod, te se vagy az a nagy ember, te is csak ugyanolyan esendő vagy. És Magyarországon itt van ez a lelkület. A munkahelyeken, nagyon sok történetet hallok ilyet, munkahelyeken, gyülekezetekben is itt van ez a lelkület. Nagyon sok gyülekezetben, valaki elbukik, olyan úgy néznek rá, mint egy leprása. Örökre szimptoma marad rajta tulajdonképpen. És ez nagyon kemény dolog. És Sámson, tudjátok, Sámson nagyon jól indult ez az ember. Nagyon jól indult. Óriási kenet volt rajta, az egész a születése is természetfeletti volt, a születését megelőzően is természetfeletti események voltak, a Bírák 13-ban olvashattok erről, Sámson szüleinek megjelent az Úr angyala, sőt az úgy tűnik, hogy maga az Úr volt, hatalmas dolgok előzték meg Sámson születését, aztán mikor felnövekedett, ugye neki hosszú haja volt, ez az odaszállásnak a jelképe, ugye szimbóluma volt, nagy nazír volt Sámson tulajdonképpen, és amikor elment a filiszteusok közé, és ott olvassuk azt, hogy meglátott egy asszonyt, és tulajdonképpen itt még nem lett volna olyan nagy baj, mert az ember sokszor meglát dolgokat, sokszor mi is meglátunk dolgokat. Ebből még kijöhetnek nagyon jó és nagyon nagyszerű dolgok, meglátunk dolgokat, és az Úr inspirálhat bennünket, hogy azokkal kapcsolatban tegyünk valamit. Ebből még nem származnak bajok, amikor csak meglátunk valamit. De Sámsonnál tulajdonképpen volt egy olyan probléma, hogy ugye ez az első filiszteus hölgy, akit meglátott, ugye ezt, itt még azt írja az ige, mert a szülei szerették volna, hogy ne foglalkozzon azzal a hölgyel, ugye itt még a Bírák 14-nél tartunk, nem a 16-nál, majd oda is mindjárt eljutunk, csak az előzményeket muszáj elmondani. Itt még azt mondja az ige, hogy nem tudták a szülei, hogy ez az Úrtól van, mert ugye Sámson kereste az alkalmat a filiszteusok ellen, tehát gyakorlatilag maga Isten is vitte bele Sámsont abba a helyzetbe, hogy a filiszteusok ellen fölvegye a harcot, és Isten rajta keresztül elkezdje megszabadítani Izraelnek a népét a filiszteusoktól. És bármilyen furcsa, vannak olyan dolgok az életben, amit sokszor nem értünk, nem látunk akkor pillanatnyilag, de látjuk, hogy Isten víz bele abba a helyzetbe. Hóseásnak el kellett vennie egy parázna nőt, egy prostituált nőt el kellett vennie. Holott azt mondja, Pál apostol is azt írja, hogy aki a paráznával egyesül, az egy test lesz vele. És Hóseásnak el kellett vennie egy prostituált nőt, sőt később gyereke is született vele, tehát egyesült vele. És Sámsonnál tulajdonképpen majdnem valami hasonló történt, de ott az első körben, amikor végül is tudjuk, hogy a feleségnek meg kellett halnia, úgy tűnik, hogy valami történhetett Sámsonnak a szívében, és azért mondom ezt, hogy valami történhetett, mert tudjuk a Bírák 16-ból, hogy ő később, ugye azt olvassuk a Bírák 16-nak rögtön az elején, hogy elment Gázába, és ott is meglátott egy parázna nőt, de ő vele már egyesült. Lefeküdt vele, pedig nem kellett volna. De még ebből is kijöhetett volna, de utána már azt olvassuk, a filiszteusok közül megszeretett egy asszonyt. Nagyon sokáig Sámson csak meglátott dolgokat. Nagyon sokáig csak meglátott dolgokat. De aztán ezután bele is szeretett. Értitek, amit akarok mondani? A látás, amikor látsz valamit, akkor nagyon kell vigyáznod a szívedre. Nagyon kell vigyáznod a szívedre, mikor meglátsz valamit. Vagy amikor meglátsz valakit. Én nem tudom, hogy ez most mit jelent ez. Ezt neked kell, hogy a Szent Szellem lefordítsa. A te saját életedre, a te saját nyelvedre, a te saját helyzetedre aktualizálja a Szent Szellem. Én csak azt mondom most, amit nekem mondanom kell. A szívünkre vigyázni kell, amikor meglátunk dolgokat. És Sámson el kellett menni a filiszteusok közé, meg kellett őket látnia, de az nem volt Isten akarata, hogy beléjük is szeressen. És az első alkalommal, mikor még az a hölgynek meg kellett halnia, mert ugye ott a filiszteusok aztán egymással is összevesztek, Sámson elkezdett harcolni a filiszteusok ellen, agyon össze is verte őket, egy pár embert elvert, fölgyújtotta a földjeiket, stb. De azt mondja az ige, hogy utána, ugye aztán elment, és valahol egy barlangban lakott, nem tudom, és ott azt olvassuk, hogy aztán eljöttek érte, ugye először elmentek a filiszteusok a zsidó emberekhez, a testvéreihez, és aztán a testvérei elmentek Sámsonhoz, és aztán Sámsont elvitték, és akkor ugye ezt még aztán a Bírák 15-ben olvassuk, hogy Sámsonról aztán leszakadtak a kötelek természetfeletti módon, mert ő semmit nem tett volna azért, hogy harcoljon, mert elfáradt, belefáradt már rögtön az egészbe, pedig még csak az elején volt, és azért fáradt bele, mert valószínűsíthető, hogy ő akarta is később azt a filiszteus hölgyet. És nem jöttek össze úgy a dolgok, ahogy kellett volna, és Sámson fáradt volt, és hagyta, hogy a saját testvérei például megkötözzék, a Bírák 15-ben olvasuk. Hagyta, hogy a saját testvérei megkötözzék. Elvitték a filiszteusokhoz, 3000 filiszteus jött le. Akkor is, és ott újjongtak, és azt hitték, hogy legyőzik Sámsont, és akkor azt mondja az ige, ráugrott Isten szelleme Sámsonra, úgy leszakadtak róla, leégtek róla a kötelek. És fölkapott egy szamár álcsontot, és 1000 embert agyonvert vele. Akkor az egy újabb eset volt, amikor Isten felindította őt a harcra. És hányszor van a mi életünkben is ez, testvérek? Benne vagyunk egy harcba, győzünk, és mégis valamiért a dolgok nem úgy jönnek össze, ahogy kellene, és elfáradunk. Akkor olyan, mintha bekötöznének minket, és mintha vinnének minket az ellenség elé. De nem biztos, hogy mindig így történik. A lényeg, hogy megint jön egy újabb alkalom, összejövetel, vagy valami, amikor megint megújulunk, leégnek rólunk a kötelek, fölkapjuk az szamár állkapcsát, vagy amit éppen találunk, imádkozunk a betegekért, kiűzzük a démonokat, vagy magunkról lerázzuk a port, újra fölkelünk, újra harcolunk, de aztán utána, mint hogyha megint megfáradnánk, és akkor föl, le, föl, le, föl, le, és hullámvasút. És természetesen van ilyen, hogy az ember megfárad, van ilyen, hát persze, hogy van ilyen, hát a legkülönbek is megfáradnak. De például Sámsonnál ez a megfáradás, ez nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy azért is történhetett, mert a szívét egyre inkább kezdte ott hagyni a filiszteusok között. Harcolt a filiszteusokkal, le is győzte őket, ha arról volt szó, de mintha a szíve egyre inkább oda vándorolt volna a filiszteusokhoz. És a proféták beszélnek arról az Ószövetségben, hogy van olyan, hogy az ember szíve el tud menni, paráználkodni. Az ember szíve el tud menni. Ott vagy egy összejövetelen, ott vagy testben, de nincs ott a szíved. Olvasod a Bibliát, de nincs ott a szíved. Imádkozol, valamit próbálsz csinálni, de nincs ott a szíved. És nagyon sokszor, igen, nagyon sokszor nehéz az életünk. Nagyon sokszor óriási küzdelmekben vagyunk benne. Nagyon nagy harcokon kell átmennünk. De testvérem, sokszor azt látom, hogy föl kell tenni a kérdést magunknak. Nem lehetséges, hogy nincs is itt a szívünk? Nem lehetséges, hogy a szívünk azokba próbál beleszeretni, amik ellen a legnagyobb, legerőteljesebb, legintenzívebb harcot kellene vívnunk. Amik ellen élet-halál harcot kellene hívnunk. Vagy vívnunk. Sokszor ezekbe beleszeret a szívünk. És azt mondja az ige, hogy ugye mikor, ugye Sámson azt az 1000 embert is agyonverte, és utána megjegyzi, hogy és 20 esztendeig ítélte Izrael, tehát 20 esztendeig ő volt a bíra, tehát az akkori, az a felkent vezető, vagy nem tudom, hogy mondjam, akit úgy Isten arra az időszakra kijelölt. De nem olvassuk azt, hogy Sámson az ő testvérei közül bárkit is elvett volna például feleségül, és akkor, hát bocsánat, de így ezen keresztül a vágyait talán csillapíthatta volna. Nem olvassuk ezt, és nem olvasunk semmi más, csak a 16. fejezet valahogy így kezdődik, hogy Sámson elment Gázába, és ott is meglátott egy paráznanőt. Meglátott egy paráznanőt. És az, hogy 20 éve Izraelnek az élén állt, 20 éve, és mégis ezt olvassuk, hogy elment és meglátott egy paráznanőt, és be is ment hozzá. Ez azt mutatja, hogy valami nem volt rendben Sámsonnál. Sámson egyébként egy nagyon magányos ember volt. Egy nagyon magányos ember volt. És én azt hiszem, hogy Sámson egy olyan, én úgy érzem, úgy látom, hogy egy tulajdonképpen egy meg nem értett hős volt. Egy meg nem értett hős volt a maga korában, és ő ezt a helyzetet nem tudta jól kezelni. És onnan is gondolom, hogy meg nem értett hős volt, hogy a szolgálatának az elején, ugye, ahogy mondtam nektek, a saját testvérei kiszolgáltatták őt, megkötözték, és oda vitték a filiszteusokhoz. Ugye emlékeztek arra, amikor jöttek, és mondják Sámsonnak, hogy hát nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk, hát ne csináld ezt, hát ne húzd be, ne csináld velük a balhét, mert mindannyian megszívjuk itt nagyon, mint a torkos borz, hát nem tudod, hogy uralkodnak a filiszteusok? És Sámson csak annyit mondott, hát én nem csináltam, amit, ahogy ők cselekedtek velem, én is úgy cselekedtem velük, és akkor mondja testvéreinek, hogy esküdjetek meg, hogy nem öltök meg, hogy nem rohantok rám. Ezek a testvérek, ez nagyon kedves, csodálatos testvérek voltak. Olyan nagyszerű testvérek, amilyennek ma is lehet találkozni, sok helyen. Ezek a testvérek nagyon jóra való vallásos emberek voltak, és elmondták, nem, mi nem ölünk meg. Nem ölünk meg. Csak kiszolgáltatunk a legkonokabb, legmegátalkodottabb ellenségednek. Azok nem csak megölnek, hanem előttek levágják a füledet, levágják a kezedet, kitépik a nyelvedet, stb. És mi ott leszünk, és nevetni fogunk rajtad. És ezek a testvérek, Sámsont nem értették meg. És én úgy gondolom, hogy ez nem véletlenül lett leírva ez a történet. Tudjátok, a Szentírás az nem olyan, hogy leírja, hogy és akkor Sámson ítélte Izraelt 20 évig. És akkor Sámson 1900 akárhány, 5 május 5-én reggel fölkelt. És akkor összehívta a tanácskozást. És ezt mondta, azt mondta, és akkor az egész 20 évet egybe. Nem ilyen a Szentírás, nem a Szentírás. Csak figyeljétek meg, hogy összesűrítve írja le a történeteket, és azért teszi ezt így, mert egyrészt a Szentírás azokat a történeteket jegyzi fel, amelyek Isten szemszögéből nézve történetek. Érted? Tehát, hogyha az Isten szempontjából fontos lett volna az, hogy és akkor Sámson leült együtt a zsidó vénekkel, és együtt megettek egy sült bárányt. Ha ez Isten szemszögéből fontos lenne, akkor le lett volna írva, mint ahogy az egy Mózes akárhányba le van írva, hogy és ez élt 500-600-800 évig, nemzett 500 fiút és 28 millió lányt, vagy mit tudom én, és nem érti az ember, hogy most ez miért lett leírva, hát én is a feleségemmel összehoztam 2 gyermeket, na bum, és akkor mi van? Ezek azért lettek leírva, mert Isten szemszögéből ezek nagyon fontos események. És tudjátok, nagyon sok embernek története van a világ előtt, de nincs története Isten előtt. És számunkra az a fontos, nem baj, ha nincs történetünk a világ előtt. Legyen történetünk Isten előtt. Legyen történelmünk Isten előtt, a mennyei világ előtt, a szellemvilág előtt, ez a fontos. És ezért így kell nézni ezt a történetet, és kell kérni a Szent Szellemet, hogy Uram, mit jelent az, hogy ez nemzette azt, meg nemzett fiakat és lányokat, és amikor kell, akkor a Szent Szellem megmutatja, hogy ez mit jelent nekünk. Amikor Sámsont a testvérei kiadták a filiszteusoknak, ennek is egy nagyon fontos üzenete van. Az az üzenete, hogy Sámsont nem értették meg a testvérei, és Sámson sajnos nem tudta jól kezelni ezt a helyzetet. Sámsonnál ott volt az erő, brutális erő, Kenet volt ott, de nem volt ott a bölcsesség. Nem volt ott a bölcsesség Sámsonnál. És ez megmutatja, hadd fogalmazzak így, hogy a 90-es éveknek a korszakát. Hányan emlékeztek a 90-es évek korszakára? Igen, voltak nagyszerű tanítások a 90-es években. Voltak nagyon jó dolgok a 90-es években. És voltak olyan összejövetelek, ahol hatalmas kenet, Isten nagyon nagy jelenléte volt a 90-es években. De azt hiszem, hogy sok esetben nem volt akkora bölcsességünk, hogy tudtunk volna élni azzal a korszakkal. És az egész kereszténység, például Magyarországon, de egyébként azt mondják, hogy világszerte, de most maradjunk Magyarországnál. Egész kereszténység, most monitoringozzuk egy kicsit Magyarországot, ugye, mint ahogy az Európa Tanács fogja nem sokára. Az egész kereszténység Magyarországon azért jutott ebbe a helyzetbe, ebbe a szörnyű helyzetbe, amibe jutott, mert a 90-es években, ami volt kegyelem, sokan nem éltek, vagy visszaéltek azzal a kegyelemmel. És például képzeljétek el, hogy Hát pláne, azt hiszem, Lali mesélte nekem egyszer, nem csak nekem, tudom, hogy másnak is elmesélte, hogy talán egyszer találkozott egy argentin pásztorral, nem tudom kivel, tehát egy ilyen, egy egyszerű, talán egy mezei pásztorral, vagy mezei hívővel, mint amilyenek mi is vagyunk, és az mondta neki, hogy a 90-es években Argentinában szinte futószalagon voltak a csodák, ilyen mega összejövetelek voltak, és tényleg rendkívül látványos csodák történtek. De közben az emberek nem merültek bele, nem mélyedtek bele Isten igéjébe, nem növekedtek fel az ő belső, a belső világukba, a bensejükbe, nem növekedtek fel, nem újították meg az elméjüket Isten igéjével, hanem az élményekből éltek. Abból éltek, hogy megint lesz egy jó összejövetel, azon megint megújulunk, és akkor halleluja, következő héten megint megújulunk, halleluja, és ez így ment hétről hétre, és egyszer csak azt vették észre, hogy már nem volt a 90-es évek végén, már Argentinában sem volt olyan mértékű a Szent Szellemnek a kenete, jelenléte, mint ami volt előtte. És tulajdonképpen ma Argentinában csecsemő keresztényeknek a tömegei vannak. Csecsemő keresztények tömegei vannak Argentinában. És ez van, higgyétek el, a világon nagyon sok helyen, és ez van Magyarországon is. Csecsemő keresztények tömegei. Nagyon-nagyon kevesen növekedtek fel valamennyire hitben. Higgyétek el, én nagyon sok gyülekezetben megfordultam. És hadd mondjam nektek, talán nem nagy képűség, ha ezt mondom, de tudom, hogy Zsolt is mondhatja ezt, és többen itt közülünk mondhatjuk ezt. Láttam már karom varjút, ahogy szokták mondani. Figyeljetek ide, nagyon sokan 20-30-40 éve hívők, és nem növekedtek fel hitben. Tudnak igéket idézni, de az nem ugyanaz, mint amikor a bensejükből előhoznak valamit, amit Krisztustól kaptak. Érted? És ez nincs meg sokaknak. És ez nincs meg sokaknak, és ezért ma nagyon sokan, sok hívő ott bolyong a filiszteusok között. Igen, vannak megmagyarázhatatlan események, vannak tragédiák, vannak olyan hitbeli próbák, amiket valóban nem tudunk most, meg nem mindegyiket értjük meg rögtön azonnal. Én ezt nem tagadom, ez így van. De tudjátok, nagyon sok olyan tragédia is van, ami azért történik, mert azok az emberek, akikkel ez történik, ott bolyonganak a filiszteusok között. Azokkal szerelmeskednek, érted? Azokkal szeretkeznek, akikkel harcolniuk kellene. Ölelik azokat, akiket ölni kellene, most szellemi értelemben mondom, és démonokról beszélek, nem emberekről, hogy nekiállj emberek ellen harcolni, vagy legfeljebb üsd ki belőlük a démonokat, vagy jó, ez csak vicc volt, de ne üsd ki, hanem üsd ki belőle. Szóval, és ez a probléma, és tudjátok, a másik dolog, hogy nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy mások nem értenek meg minket. Hadd mondjam el nektek, lehet, hogy sokszor mi se értünk meg másokat. Ezen elgondolkoztál már? Én is régebben nyavajogtam, hogy engem nem értenek meg az emberek. És aztán találkoztam egy-egy helyzettel, és nekem magamnak kellett rájönnöm, hogy én se tudom azt az embert megérteni. És nem azért, mert olyan gonosz, istentelen szemét vagyok, ilyen, mit tudom én mi, hogy nem akarom megérteni, nem azért, hanem mert nem vagyok benne abba a helyzetbe, amiben ő van. És vannak olyan helyzetek, amiben csak Isten tud minket megérteni. És ez így normális. Mert nem azt mondja az ige, hogy nekünk egymásban kell felnövekedni, hanem azt mondja az Úr, hogy nekünk az Úrban kell felnövekedni. Aztán nyilvánvalóan kaphatunk és kell kapnunk egymáson keresztül is bíztatást, bátorítást, buzdítást, stb. Mindenféle szükségeket Isten betölthet az életünkbe egymáson keresztül. De vannak olyan helyzetek, vannak olyan szituációk, amikor csak te vagy és az Úr. Csak te vagy és az Úr. És ez direkt Isten akarja, hogy ez így legyen. Ezen ne ijedjél meg. Ettől ne lepődj meg. Mert ezt Isten akarja. Isten akar téged belevinni olyan helyzetbe, ahol nem lesz ott a testvéred, nem lesz ott a pásztorod, a férjed, a feleséged, stb. Lehet, hogy ott lesz mellette, de nem fogja tudni megérteni azt, amiben benne vagy, és nem azért, mert nem akarja, hanem azért, mert az egy olyan helyzet, amiben csak Isten tud téged megérteni. És Isten víz bele téged egy olyan helyzetbe, amiben csak ő tud téged megérteni, és azért, mert azt akarja, hogy legyenek olyan időszakok az életedben, amikor neked senki mással ne legyen találkozásod, csak egyedül az Úrral. Egyedül az Úrral. És ezért éljük át sokszor azt, hogy Isten olyan, mint hogyha minden csak elvenne, 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 azért, hogy csak te legyél, csak senki más ne maradjon neked, csak az Úr. És akkor tud az Úr igazán megáldani. És Sámsonnak ezt meg kellett volna értenie. Sámsonnak volt rá 20 éve. És nagyon érdekes, csak a párhuzam, nem sántít a hasonlat egy kicsit, én tudom, minden hasonlat sántít egyébként, de itt is én azt mondom, ugye Zsolti, hogy azért 20 évünk volt. Ha mondjuk azt nézzük, hogy 89-90 környékétől már lehetett látni az ébredést Magyarországon, és ugye 2010-ben jött egy olyan fordulat, ami jó, akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek, szóval tudjátok, és azt hiszem, hogy meg ugye a rendszerváltás is volt, ugye 89-90-ben, az egész Magyarország kapott 20 évet. Egész Magyarország kapott 20 évet. És Magyarország nem tudott élni ezzel a 20 évvel. Ha csak megnézitek, Magyarországnak tudjátok, hogy hova kellett volna 20 év alatt eljutni? Figyeljetek ide, például megnézitek a finneket, meg más társadalmakat, vagy ázsiaiakat, például dél-koreaiakat, összekapták, összeszedték magukat háború után, azt mondták, hogy 2-3 fontos dologban megegyezünk, oktatás, stb. Egy évtizeden belül Finnország már lehetett látni, hogy mibe fognak kiemelkedni. És megjelent egy Nokia, meg még sok más dolog. És nézzétek meg, Magyarországnak volt 20 éve. 20 éve volt Magyarországnak, és nem tudott Magyarország ezzel élni. És ezért hadd mondjam nektek, Magyarország, ez tetszik, nem tetszik, ítélet alatt van. Magyarország ítélet alatt van. És ez nem úgy lett ez az ítélet, hogy Isten egyszer csak egyik reggel arra ébredt fel, hogy fú, de utálom ezeket a magyarokat. Ezeket úgyis azt mondják magukról, hogy mindenki utálja őket, akkor én is utálom őket. Ez nem így volt. Ez, amiben most van Magyarország, ezt Magyarország vetette. 20 éven keresztül ezt Magyarország vetette, és most aratja le Magyarország. És nem vagyunk még az aratás végén. Még sok mindent le fogunk aratni. És ezt azért mondom nektek, nem elbátortalanítani akarlak titeket, csak azért mondom, hogy ne legyenek illúzióitok. Ne legyenek illúzióitok. De mégis hitben kell lennünk ennek ellenére is, érted? Tehát ennek, sőt, pont emiatt kell hitben lennünk. Mert ha nem ezt tesszük, akkor úgy járunk, mint Sámson, hogy először csak meglátunk valamit, és aztán eljön a pillanat, amikor megszeretünk valamit. Megszeretünk valamit. Megszeretjük ezt a világot. És ez a legnagyobb veszély. Megszeretni a világot. És ezzel kapcsolatosan mutatok is nektek egy igét. 1 János 2, 15-től 17-ig. Közismert ige, de úgy érzem, hogy föl kell olvasni.
Tehát 1 János 2, 15-től. 1 János 2, 15-től. 1 János 2, 15-től. Addig, amíg olvasom.
Igen. Látod, és így szól Isten igéje.
Látod, Palit, mindenbe beleszólnak.
Igen.
17-ig.
De azt is mondjad, hogy így szól Isten igéje.
Így szól Isten igéje. János által. Halleluja. Dicsőség az Úrnak az igéért. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretése. Mert mindaz, ami a világban van, a hústest kívánsága, a szemek kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Amen. Tehát látjátok,
Amen.
Atya vagy világ. És nem úgy, ahogy a hitetlenek mondják, hogy Atya világ, hanem Atya vagy világ. Atya szeretete vagy világ szeretete. Miért? Miért ezt a kettőt hozza egymás ellenébe, János. Azért, mert miért szereti az ember a világot? A világ rendszert, az e-világ rendszert. Mert abból várja a gondviselést, a gondoskodást. Ugye? Abból várja a gondoskodást. Holott azt mondja az ige, hogy az atyát kell szeretnünk. Mert az atyától jön, és az atyából jön az, amire nekünk szükségünk van. És itt azt mondja, ugye, hogy ami a világhoz tartozik, a hústest kívánsága, a szemkívánsága, hát ez nálam, ez már bonyolultabb, a szemkívánsága, de azért működik egy vaknál is, higgyétek el, mert ez egy lelkület. Ez egy lelkület. És egy démonnak nem kell ahhoz ilyen esetben, hogy valaki lásson. Nem kell hozzá, higgyétek el. És az élet kérkedése. És Sámsonnál ott volt, a háromból kettő biztos, hogy ott volt. A hústest és a szem. A hústest kívánsága és a szem kívánsága. És tudjátok, nagyon sokszor mi panaszkodunk, és ezt hadd legyek hozzátok őszinte. Panaszkodunk, hogy elfáradtunk, belefáradunk, stb. És igen, ilyen előfordulhat. De az esetek többsége azt mutatja, hogy a legtöbb belefáradás az akkor történik, amikor a szívünk elmegy a világba. Amikor a szívünk elmegy a filiszteusok közé. Amikor úgy harcolunk, úgymond, a világ ellen, és most a világ ellen, ezt úgy értem, hogy sokszor magunkban kell először legyőzni a világot, és úgy harcolunk sokszor magunkban a világ ellen, hogy azért a szívünket egy picit. Azért egy picit. Azért de jó lenne, azért csak egy picit. Nem olyan nagyon, csak egy picit. És igen, le akarom győzni a világot magamban, de azért csak egy picit. És egy ideig csak meglátom, megint csak meglátom, és egyszer csak megszeretem. Sóreg völgyébe. Megszeretem. És én úgy tudom, most nem, én úgy tudom, hogy ott az a hely, talán a sóreg, vagy nem tudom, hogy kell pontosan mondani, én úgy tudom, hogy az valami olyasmit is jelent, de majd ezt meg kell nézni, de lehet, hogy ebbe tévedek, de én úgy tudom, hogy ez sóvárgást is jelent. És a sóvárgás helyén Sámson beleszeretett a Delilába. És ez az, hogy mi nagyon sokszor a sóvárgás helyére eljutunk, nem az Isten utáni sóvárgás helyére, ez a legnagyobb baj, hanem olyan dolgok utáni sóvárgás helyére, ahova nem kéne eljutni, mert itt ugye itt az 1 János 2.15-től is ezt olvasjuk, hogy ne szeressétek a világot, mert a világ szeretésében nincsen meg az atya szeretete, nem találod meg az atyát a világban, a világ szeretetében, nem találod meg Istent a világ szeretetében, nem tudod egyszerre Istent és a világot összehangolni. Nem megy, mert a világot szereted, eljutsz a sóvárgásnak a helyére a lelkedbe, eljutsz arra a helyre, hogy már azt látod, hogy ez sincs, az sincs, az sincs, amaz sincs, ezután is vágyok, azután is, azután is. Holott Nick Vujicic, ez a Nick Vujicic azt mondta, hogy egy napon el kellett döntenem azt, és akkor mondja, hogy inkább hálát adok Istennek azért, amim van, mint hogy haragudjak rá azért, amim nincs. Inkább hálát adok Istennek azért, ami van, mint hogy haragudjak rá azért, ami nincs. És én nem arról beszélek most, hogy meg kell ideologizáljuk meg, hogy hát azért vagyok beteg, meg azért vagyok szegény, meg nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ott, ahol vagy, abban a helyzetben, amilyenben vagy, akármilyenben is vagy, kezdj el hálát adni Istennek. Hát csak van valami, amiért hálát tudsz neki adni. Csak van valami. Legalább egy dolog. Kezdj el hálát adni Istennek. És a hálaadás kivezet a sóvárgásnak a helyéről, és elvezet a sóvárgásnak egy olyan helyére, ami az Isten utáni sóvárgásnak a helye. És Sámson beleszeretett a filiszteus Delilába. Ebbe már bele is szeretett. Az első, legelső hölgyet még csak meglátta. 20 év után eljutott oda, hogy a következő, most a parázna nőt, azt most ne számítsuk ide, a következő igazán említésre méltó hölgybe már bele is szeretett. És ez a hölgy elkezdte Sámsont zaklatni. hogy árulja el, most így mondhatjuk, hogy a kenetének a titkát. De nem a hajában volt a kenet. Nem a hajában volt a kenet. Mert ha ezen múlna, hogy nekem olyan hosszú hajam lenne, hú, nem a hajában volt a kenet. A haja az a küldetését, az elhívását szimbolizálta, jelképezte, az odaszánását. És tudjátok, a világ ezt akarja, hogy kiforduljunk az elhívásunkból. Kiforduljunk a küldetésünkből. Kiforduljunk Isten akaratából. Eláruljuk Isten akaratát. Ezt akarja a világ. És ezért elkezd zaklatni a világ. És ezért talán a térdein el is altat a világ, mint ahogy Sámsont is elaltatta Delila. Gondolom előtte egy kiadós szerelmeskedésben Sámson kimerült, mert ez így szokott lenni, utána ugye a férfiak általában azt mondják, alszanak állítólag utána. Sámson is elaludt a Delilának a térdein, és közben előtte állandóan zaklatta, hogy mit kell csinálni, hogy. És akkor Sámson elkezdett játszani. Csak kötözd meg ezzel, azzal, csak kötözd meg a hajamat, csak tedd azt. Elkezdett a Sámson a gondolataiba, elkezdett játszani a tűzzel, hadd mondjam így. És nagyon sokszor ez a következő állomás. Tehát ugye először az ember csak meglát dolgokat. Aztán az ember beleszeret a világba. És a világba való beleszeretésnek aztán az lesz a következő állomása, hogy jön a zaklatás a világ részéről. Jönnek azok a gondolatok, jönnek azok a vágyak, jönnek azok a impulzusok a világból, amik arra késztetnek, hogy fordulj ki az elhívásodból, fordulj ki az Isten akaratának a kereséséből. Ne olvasd a Bibliát, ne imádkozz, ne keresd az Urat, mert eddig is ezt tetted, látod, nem mentél vele semmire. De azért nem mentél vele semmire, mert már a szíved nem volt benne. Mert ha a szíved benne van az Isten keresésbe, akkor öröm az Istennel együtt lenni. Akkor öröm a Bibliát olvasni. Akkor megnyílik Isten igéje. Akkor szól az Isten igéje. Akkor öröm imádkozni. Például nagyon sok esetben, hogy tapasztalom, hogyha nem is tudok mit mondani Istennek, elkezdek nyelveken imádkozni. Csak ülök és imádkozom, ha van időm, fél órát, egy órát, és azt veszem észre, hogy a szellemem elkezd kitörni, és elkezd áttörni a lelkemen keresztül a szellemem. És érzem, hogy a szellemem fölül emelkedik a körülményeken, fölemelkedik a pszichén fölé, a lelkem fölé, a testem fölé, a vágyaim fölé, és érzem, hogy a szellemem uralmat vesz a lelkem fölött, pedig csak nyelveken imádkozom, még csak azt sem értem, hogy mit mondok sok esetben, és érzem, hogy bekerülök Istennek egy olyan szombati nyugalmába, egy olyan jelenlétébe, egy olyan közelségébe, ahol érzem, hogy már nincs ilyen jelentősége azoknak a problémáknak, amivel küszködünk. Nincs jelentősége a betegségnek, nincs jelentősége a nehézségeknek, a szegénységeknek, még a gazdagságnak se, semminek nincs jelentősége, csak egyedül azt érzed, hogy egyedül Isten minden mindenekbe. És amikor eljutsz ebbe az állapotba, hogy Isten minden mindenekbe, és hidd el, hogy nem csak, hogy el lehet jutni ebbe az állapotba, hanem el is kell jutni itt a földön ebbe az állapotba, mert itt a földön el kell jöjjön a menny, el kell jöjjön a királyság, a mennyek királysága, el kell jöjjön a te életedbe. Hallod, amit mondok? El kell jöjjön! Ha egyet értesz velem, mondd azt, hogy ámen, ha nem, akkor mondd, hogy nem, oké? Tehát el kell jöjjön a királyság, és hidd el, hogy nincs ennél csodálatosabb, nincs ennél gyönyörűségesebb, mint amikor imádkozol, és érzed, hogy bekerültél Isten jelenlétbe, és azt mondod, nem érdekel az egész, nem érdekel, hogy mi van körülöttem, nem érdekel, hogy mit tudom én, nem érdekel senki, nem, se az Orbán Viktor, se a Bajna Igor, nem érdekel, Isten áldja meg őket, nem érdekel, de az Úr itt van, és én itt vagyok az Úrral. És ezért akármi történik, nem fáradok bele semmibe. Ha belefáradok, újra imádkozom, és újra megújulok. Tehát az a lényeg, hogy a szívedet vidd vissza Istenhez. És amikor a szíved ott van Isten közelében, lehet, hogy nem arról beszélek, hogy nem küszködünk nehézségekkel, a napi problémák nem próbálják a gondolatainkat kicsit időnként megbolygatni, de ha alapvetően, ha szívünk Istennél van, akkor a legnagyobb nehézségek közepette is könnyebb újra Istenhez menni, mint akkor, amikor a szívünk jó messze van, mint amikor a szívünk kint van a világban. Mert ha a szívünk beleszeret a világba, akkor a szívünket az a szerelem utána elviszi egy még nagyobb sóvárgásba. Előtte is már eljut a szívünk, eljuthat egy sóvárgásba, és ott aztán, ha beleszeret dolgokba, akkor a sóvárgás is mindig egyre nagyobb lesz. Mert a világ olyan, mint a csalóka patak. Mutatja, hogy tud neked adni valamit, de nem tud adni semmit, mert az, amit ad, az elmúlik. Itt mondja az 1 János 2-ben, hogy elmúlik. Elmúlik, és csak az marad meg örökké, aki Isten akaratát cselekszi. És Sámsont is itt zaklatták, és nagyon érdekes, mindig, amikor Delila elaltatta a térdein, és akkor rákiáltott, rajtad a filiszteusok, Sámson, és akkor fölébredt, akkor megint kiszakította a kötelet, leszakította, vagy a hajából a szöget, és ez már 3-szor, 4-szer, 5-szor, sokadszor történt meg. És hogy lehet a Sámsonnak, ez nem tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel? Hát hogyan lehetséges ez? Hát ma egy profi pszichológusnak már csak feltűnne, valami gond van, valami gigszer van. Egy ilyen nagyon profi lélekbúvárnak az már csak elkezdene gondolkodni, hogy miért csinálja ugyanezt 3-szor, 4-szer, 5-szor. Vagy nálam van valami baj, vagy nálam van, vagy mind a kettőnknél. És Sámsonnak ez nem tűnt fel. Ez nagyon érdekes. De ez már tulajdonképpen a szellemi vakság volt Sámsonnál. A szellemi vakság volt ez Sámsonnál. És tudjátok, az a probléma nagyon-nagyon sok esetben, mikor keresztényeknek a szíve elmegy a világba, hogy egy idő után belekerülnek egy olyan fokú, és belekerülhetünk egy olyan fokú szellemi vakságba, hogy már nem veszük észre azokat a nyilvánvaló helyzeteket, szituációkat, amik figyelmeztető jel gyanánt ott vannak az orrunk előtt. Hát Sámsonnak már annyiszor próbálta már rászedni ez az asszony. És nem tűnt fel neki. Nem tűnt fel neki, hogy asszonyokkal nem érdemes kezdeni. Jó, ez csak vicc volt. Szóval komolyra fordítva. Nem tűnt fel neki, hogy a bűnnel nem érdemes kezdeni. Ezt akartam mondani. Nem tűnt fel neki, hogy a bűnnel nem érdemes szerelmi viszonyban lenni. A világgal nem érdemes. Nem tűnt fel neki, hogy a Delila az életének a legnagyobb csapdája, ami valaha is készült ellene. És nagyon érdekes, tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy a legvégén a Delila azt mondta, hogy most már annyiszor rászedtél engem. És hogyan mondhatod, hogy szeretsz, hogyha szíved nincsen velem. A szíved nincsen velem. Sámson még akkor még mindig visszafordulhatott volna, ez a döbbenetes. Mert úgy tűnik, hogy még amikor Sámson, még amíg nem árult el a titkát, addig még a szíve visszafordítható állapotban volt. És hadd mondjam el neked, hogyha te még ott vagy, hogy a szíved még érzed, még te is érzed, hogy visszafordítható állapotban van, akkor fordítsd vissza a szívedet. Fordítsd vissza te a szívedet, mert vannak olyan helyzetek, amikor nem fordul vissza a szívünk, és tovább megyünk a megcsalatásba, és amikor tovább megyünk a megcsalatásba, el tud jönni a teljes elszegényedés, el tud jönni a teljes szellemi vakság, kilátástalanság, el tud jönni a teljes nyomorúság. És tudjátok, hogy mi a szerencsénk nekünk, újjászületett embereknek, hogy Isten még mindig szeret annyira, hogy ő jön, és ő kezdi visszafordítani a szívünket, de az nagyon fájdalmas. Az nagyon fájdalmas. Mert az azt jelenti, hogy beleenged Isten olyan eseményekbe, ami, tudjátok, úgy hívják, hogy pofára esés, amikor az ember kijózanodik. hirtelen felocsúdik az ember, felocsúd az ördög tőréből, de rettenetesen fájdalmas az ébredés ilyenkor. És én átéltem már ilyet, higgyétek el, az elmúlt 22 év során, és jó, ismerek embereket, akik átéltek ilyet. Nem gonosz emberek ezek, meg nem mondanám, hogy gonoszságból csináltunk volna ilyen-olyan tévedéseket, vagy különböző dolgokat, nem mondanám ezt. De azt mondom, hogy igenis van olyan, hogy az ember szíve el tud menni. És hála Istennek, Isten szeret annyira, hogy ő képes és visszafordítja a szíved. Eljön és lesz, átszakítja az eget. Átszakítja az eget. Átszakítja fölötted az eget. De ez az égnek az átszakítása is sokszor megrendítő, fájdalmas tud lenni. Mert amikor az Úr eljön, az fájdalmas is tud lenni, mikor eljön hozzánk az Úr. De ez még mindig jobb, mintha nem jönne el. Ez még mindig jobb. És én tudjátok, hogy mit látok? Azt hiszem, hogy a kereszténység, az egész kereszténység Magyarországon egyre inkább megy abba bele, hogy eljön az Úr. Eljött az Úr már nagyon sokszor. Eljött az Úr az egyház törvényen keresztül is. Figyelmeztetett minket az Úr, hogy most még mindig észhez lehetne térni. És nem, sokan nem tértek észhez, ünnepelték azt, ami folyik, a negatív dolgokat. Ma a keresztények között ünneplik sokan az antiszemitizmust, a rasszizmust. Döbbenetes, de igaz. És higgyétek el, az Úr el fog jönni újra és újra, egyre nagyobb mértékben, egyre nagyobb fájdalmak közepette, azért, hogy észhez térjünk, hogy imádkozzunk! Érzitek ennek a félelmetes súlyát, amiről beszélek? Döbbenetes! És Sámsonnál ugyanez történt. Sámson nem fordította vissza a szívét, hanem elárulta a titkot. És tudjátok, a világ ezt akarja, szívedet akarja a világ. Miért mondod, hogy szeretsz, a szíved nincs én velem? Az egész szívedet akarja a világ. De ne add oda a szívedet a világnak, hanem fordítsd vissza a szívedet. Amen. És Sámson ezt nem tette meg. Pedig Isten azt akarta, hogy hős legyen Sámson. És veled is Isten azt akarja, hogy hős legyél. Hős legyél a családodban. Hős legyél a munkahelyeden. Hős legyél azokban a helyekben, azokon a helyeken, ahova Isten elvisz téged. De nem, ezt értsétek meg, mi nem olyan hősök leszünk, mint ami a világban, hogy a világ megemlékezik rólunk, hogy na így, mert ez volt az a nagy ember, tudjátok, akinek földig ért a lába, és két füle volt, és mégse volt szatyor. Nem! A világ nem fog rólunk emlékezni, de kit érdekel? Hát, hogyha bemész az örökké valóságba, nem is fogsz emlékezni arra, hogy te itt voltál a világon, és a világ gyűlölt téged. Ezek olyan múltbeli, jelentéktelen élmények lesznek az örökké valósághoz képest. Ahhoz képest, hogy színről színre megláthatod az Urat. És ez a látás, amikor egy napon ott leszünk, és meglátjuk őt, a gyönyörűségest, a világ leggyönyörűbb lényét, személyiségét, nem is jó kifejezés, hogy lény, meg személy, mert Isten ennél is több, ő a minden, amikor meglátjuk ezt, és nem egyszerűen betelünk a szépségével, és mégse tudunk betelni, és újra be kell telnünk vele. Figyeljetek ide, ez még, ha esetleg úgy megyünk át hozzá, hogy még mindig esetleg lesz valami fájdalom a lelkünkbe, ott az a fájdalom egy pillanat alatt el fog tűnni. Egy pillanat alatt el fog tűnni az Úrnak annak a meglátása. Minden könnyet le fog törölni a mi szemünkről. Csak az, hogy meglátod az Urat, ez mindent megér. Mindent megér. Megéri, hogy ne áruld el a hajadnak a titkát, hogy ne áruld el a küldetést, az Isten akaratának a keresését, az elhívásodat, ne add föl az elhívásodat a családodba, a munkahelyen, a gyülekezetbe, ne add föl, hanem fordítsd vissza a szívedet, és igen, ne, rengeteg nehézség, tragédia, stb. Történik velünk, de most ne gondolkodjunk ezen. Persze, meg akarunk érteni, sok mindent meg akarunk érteni, de tudjátok, én mondok nektek valamit. Én 15 éves koromig, amikor még nem voltam hívő, a vakok iskolájában volt egy nagyszerű ember, úgy hívják, hogy Erdődi Viktor, mondjuk egy olyan felekezetbe tartozik, amivel nagyon nem tudok egyetérteni, de tudom, hogy az a srác újjászületett, tudom. És ő nagyon sokszor mondtam neki, és mondtuk neki többször, hogy Viktor, hát vakon születtünk. Még sokszor poénból is mondtuk neki, hogy nézd már ránk, Viktor, hát nem látod, hogy vakok vagyunk? Hát ő is ugyanúgy vak volt persze. És mondtuk neki, hogy ide figyelj, Viktor, hogy lehet ez az Isten, ha van, ilyen kegyetlen, ilyen igazságtalan, ilyen, és akkor soroltuk a legrosszabb jelzőket, hogy mi így születtünk. Ez volt a legnagyobb fájdalmunk az életben. 15 évesen a nagy fájdalmam volt az általános iskolába, hogy nem nézhetek meg egy jó foci meccset. Rá voltam utalva a Knézire. Amíg élt a Knézi, nekem jó dolgom volt különben. Mert ő mindent mondott, tudjátok. Nem nézhettünk meg egy jó foci meccset. Nem nézhettem meg egy gyönyörű lányt. Igen, ilyen dolgok foglalkoztattak 15 évesen. Na aztán azért általános iskolában azért, amíg bűnösök voltunk, tudjátok, használtuk a kezünket, de mindegy, ez egy más dolog. De ilyen dolgok foglalkoztattak minket. Ilyen butaságok, olyan, ami 37 évesen most így visszanézek, és azt mondom, hogy lehetem ilyen idióta, hülye, hogy ilyenekkel fog. De ez volt a legnagyobb fájdalmunk. Éreztük azt, hogy ha kilépünk a világba, az emberek közé, akik látnak, egészségesek, nem fognak minket megérteni, kutyába se fognak minket venni. Ezt éreztük. És kerestem a miérteket. Miért? És mikor megtértem, újjászülettem, olyan, nem tudom másképp mondani, jó értelemben betonba döngölő szeretetével találkoztam az Istennek, a szeretetével. Olyan erőteljes volt az a szeretet, hogy nem volt ez a kérdés többet, hogy miért. Nem tudom a választ, és nem mondom neked azt, hogy jó így élni. Találkozom emberekkel, akik ilyen, tudjátok, van az a fajta ember, aki úgy szeretne valamit mondani, és nem tudja, mit mondjon, és akkor mond ilyen üres frázist, hogy de jó neked, mert te nem látsz, és akkor jobban látod az Istent, mint én, vagy mit tudom én. De ne mondd ezt, mert örülj neki, hogy te látsz. Mindig ezt szoktam mondani ezeknek az embereknek. És nem igaz, hogy egy vakember jobban látja Isten, mert én rengeteg vakembert ismerek, aki nem találkozott az Úrral. És jelen pillanatban kinn az utcán részegen fetreng valahol Budapesten, mert ilyen is van. Nem igaz ez. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Az ige azt mondja, hogy meggyógyultunk Jézus sebeivel. És én ebben hiszek. És hogyha vakon kell meghalnom, akkor is hiszek. Mert ezt mondja Isten igéje. De nem tudom a választ, hogy miért nem alakult másképpen. Annyian imádkoztak értem, még a nagy mehes testvér is imádkozott értem. Amíg imádkozott értem, így ide tettem a kezem, és láttam, hogy egy nagyon finom, sejmes anyagból készült zakója volt. És akkor magam azt mondtam, Istenem, nem érdekel, nem gyógyítasz meg, adj egy ilyen zakót. De sajnos nem adott ilyen zakót. Nem adott ilyen zakót, de adott másfajta zakót, olyan bársony ruhákat, amiket nagyon szeretek, dicsőség az Úrnak. És szóval nem látom én se a választ egy csomó kérdésre. Nem látom a választ, és persze mindenkit elkap az a pillanat, és engem is, amikor meg akarok érteni mi érteket. De amikor belépsz az Isten jelenlétébe, hidd el, ezt tapasztalatból tudom mondani, mikor belépsz az Isten jelenlétébe, ott nincs többé miért. Ott az van, hogy Istenem, szeretlek téged. Ott az van, hogy Istenem, te szeretsz engem. Istenem, te szeretsz engem. Istenem, te szeretsz engem. És talán Sámsonnak is ezt meg kellett volna értenie. A magányos Sámsonnak. Hogy ő nem magányos, hát az az erő, ami a filiszteusokat legyőzte, az az erő a szívét is be tudta volna vinni Isten közelségébe, ha ő engedte volna. És aztán elárulta a titkát, és aztán utoljára levágták a haját, elkapták a filiszteusok, kiszúrták a szemét, és ez már a szellemi vakságnak a fizikai megnyilvánulása volt, és a végén Gázában őrült a filiszteusoknak, és két vaslánccal volt megkötözve. Két vaslánccal. Ez egy rettenetes állapot, amikor valaki ilyen mélyen van. És hadd mondjam el neked még mindig, esetleg ha valaki itt ebbe az állapotban van, hadd mondjam el neked, még mindig lehetsz hős. Még ebbe az állapotból is ki tudsz jönni úgy, hogy hős lehetsz. Úgy, hogy elkezd kinőni a hajad. Nem olyan gyorsan, lassan, de elkezd kinőni. Ez az odaszánást jelenti. Ez azt jelenti, hogy újra odaszánod magad Istennek. Újra keresed az Urat. És ahogy nő, kezd kinőni a hajad. Ez azt jelenti, hogy kezd az erőd megújulni. Kezd a szíved visszamenni Istenhez. És Sámsonnal is ez volt. Igen, még ott volt megkötözve vasláncokon. Igen, még őrült még ott a malomban. De kezdett a haja kinőni. És a filiszteusok erre valamiért nem figyeltek oda. Dicsőség az Úrnak! Pedig újra levághatták volna a haját, hiszen Sámson meg volt kötözve, de nem vágták le a haját, nem figyeltek erre oda. Azt hitték, hogy teljes győzelmet arattak. Azt a mindenit neki. És a megváltásnál ugyanez történt. Ott függött a kereszten Jézus, és azt hitte az ördög, hogy olyan győzelmet arattunk, hogy hú. És tulajdonképpen döbbenetes, hogy nem az ördög győzött, hanem Jézus győzött a kereszten. És utána föltámadt a halálból. És figyelj ide, lehet, hogy az a rettenetes helyzet, amiben benne vagy, az lesz a te győzelmed. Abból fog kijönni egy nagyon nagy győzelem. Hányszor voltam így az életem során? És azt hiszem, hogy többen vagyunk így, akik ezt el tudjuk mondani. Benne voltunk egy rettenetes helyzetben, és a nem várt módon abból lettek a legnagyobb győzelmek, a legnagyobb megújulások, a legdicsőségesebb találkozások Istennel, és a legnagyobb változások is akkor történtek az életünkben. És Sámsonnál ugyanezt történt. Kezdett kinőni a haja, és a filiszteusok nem tudták, de Sámson tudta, és ott őrült a malomban, de Sámson belül már kezdett szabaddá válni. És tudjátok, nekünk is először belül kell szabaddá válni, mert nem kívülről befelé működik az Isten, hanem belülről kifelé. Belülről kifelé, a szellemből jönnek ki a dolgok, a szentség, a gyógyulás, a szabadulás, mindezek a dolgokat Krisztusban megkaptuk, és Krisztus hol van? Benne a szellemünkben. És a szellemünkből jönnek elő a dolgok, és az ige, a kijelentés hozza elő ezeket a dolgokat, mindig azt, amire szükség van. A kijelentés tulajdonképpen benne is van a szellemedbe ezek a dolgok, de mégis maga a kijelentés is belehelyez valami magot a szívedbe, a szellemedbe, amin keresztül Isten ad egy ígéretet neked, hogy meggyógyultál, megszabadultál, stb. Tarts ki, és akkor elkezd nőni a hajad, vagyis elkezd növekedni benned is az a mag, amit Isten belehelyezett a szívedbe, és belül már történnek a változások, kívül még nincsen semmi, de belül történik a változás, és mindig így működik. Az igazi ébredések azok mindig így történtek. Belülről történtek kifelé. Először mindig egy-két ember ébredt fel. Aztán rajtuk keresztül felébredtek mások is. Aztán megint mások. És az életünk is, a körülményeink így változnak meg. Először megváltozunk mi. Először belül történik a változás. Aztán ez a változás elkezd kifele hatni. Megjelenik az életünkbe, aztán megjelenik a környezetünkbe is. És Sámson is ugyanebbe volt. Még őrült, még a láncokkal meg volt kötözve, de belül már kezdődött a változás. Jónás ott volt bent a cetnek a gyomrába. Hadd mondjam el nektek, hogy ugye tudjátok, hogy sokszor próbáltak emberek azzal jönni, hogy ez egy baromság, ez egy butaság, ez egy legenda, nem igaz, hogy Jónás lenyelte a cet, mert ilyen nincsen, ez nem létezik. Hadd mondjam el nektek, hogy mostanában derült ki, hogy bizonyos régészek kutattak, és olyan maradványokat, nyomokat találtak, amiből rájöttek arra, hogy voltak időszakok, még nagyon-nagyon régen, amikor akkora cethalak voltak, mint egy autóbusz, mint ma egy autóbusz. Hát egy autóbuszba 50 ember elfér, nem csak egy ember. Úgyhogy ha innen nézed, akkor simán Jónás bement egy autóbusz nagyságú cethalba, csak ott nem volt túl komfortos a dolog, és mégis Jónás még benn volt a cethalba, de már hálát adott, és hálát adott, hogy Uram, megláthatom a te szentségednek a templomát, Uram, megláthatom a szabadulást. És akkor Jónást kivetette a cethal. És lehet, hogy még te is benn vagy ebbe a cethalba, a te cethaladba, de adjál hálát, ha már tudod, hogy belül szabad vagy. És egyszer csak kiköp téged az a cethal. És egyszer csak kinő a hajad. És Sámsonnak is kinőtt a haja. És hívták a filiszteusok egy nagy ünnepségre, ahol nagy dicsőítést tartottak az ő istenüknek. Ott volt több ezer ember, nagy mega összejövetel volt. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Tartottak egy nagy konferenciát a filiszteusok. Sámson volt a fő szolgáló, a fő attrakció. Ő volt. És jól is sikerült a szolgálat, hatalmas kenet volt rajta, mindenki meghalt a végén. Fantasztikus volt Sámsonnak a helyreállása. Fantasztikus volt. Egy látszólag egy tragédia volt. Az is volt, mert nagy árat kellett fizetnie. De fantasztikus volt a helyreállása Sámsonnak. És hadd mondjam neked, hogy fantasztikus, csodálatos lehet a te helyreállásod. Lehet, hogy nagy árat kell fizetned, mert tudjátok, minél mélyebben vagyunk a pocsolyában, annál meg a mocsárban, több erőfeszítésbe kerül kijönni. És sokszor súlyos árat is fizetünk érte. Vannak, lesznek emberek a kereszténységen belül, akik csak az életük végén tudnak helyreállni. Lehet, hogy a pályájukat már nem tudják úgy befutni, ahogy kellett volna. Igen, ez tragédia. De hidd el, ez még mindig jobb. Mert hősként mehetünk be a mennybe. Mert a mennybe ünnepelni fogják, hogy mekkora hősök voltunk, hogy mégiscsak ki tudtunk jönni a bűnből. Mégiscsak Istenhez tudtunk kiáltani. És mégiscsak jött a segítség. És mégiscsak legyőztük Isten ereje által. Halleluja! És ez a te életedben is. Ez a te életedben is megtörténhet. Ez a te életedben is megtörténhet. Nagyon röviden, hadd mutassak nektek még gyorsan még egy igét. Hadd beszéljek csak nagyon röviden arról, hogy mi az, amit meg kell tennünk, hogy ez a helyreállás megtörténjen az életünkben, vagy ha még benne vagyunk a helyreállított állapotban vagyunk, és igazából innen csak növekedni kell, akkor hogyan tudunk megmaradni ebbe az állapotba? Lapozzunk a példabeszédek 4-hez, és a példabeszédek 4-ben 20-tól 27-ig.
Fiam, figyelj szavaimra, fordíts füledet beszédeimhez. Ne tévezd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben. Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalátságát távolítsd el magadtól. Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints. Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon álhatatos lehess. Ne térj se jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Amen.
Amen. Tehát látod ezt a folyamatot? Az egész úgy kezdődik, hogy odaadod magad arra, hogy Istentől hallj valamit. Figyelmezel az ő, figyelsz az ő szavaira, oda hajtod a füledet. Ez azt jelenti, hogy az egész személyiséged oda hajol, tehát az egész szíved, az egész lényed oda hajol az Istenhez, amikor olvasod az igét, hallgatod az igét, amikor imádkozol, keresed az Urat. El ne távozzék a te szemeidtől. Ez azt is jelenti, nem feltétlenül itt a fizikai szemekre kell gondolni, hanem itt a szem, az a Bibliában, az a fókuszálást, a gondolkodás módot, az összpontosítást is jelenti. Azt jelenti, hogy a legfontosabbat tartod a legfontosabbnak. Na, ezt akartam mondani. Tehát, hogy arra figyelsz a legjobban, és arra összpontosítasz, ami tényleg a legfontosabb. Nem lesz, tehát, hogy magyarul, hogy osztatlan szívvel, osztatlan elmével keresed az Urat, hogy nem kettős szívű vagy, nem kettős lelkű, kettős elméjű, nem kettős személyiségű, hanem osztatlan vagy, osztatlanul az Urat keresed. És azt mondja, hogy tartsd meg ezeket a te elmédbe, úgy is lehet fordítani, hogy a szíved közepén, de azt jelenti, hogy az egész lényednek a közepén, a személyiségednek a közepébe be kell jusson az ige. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb az életedbe. És azt mondja, hogy mert életük ezek azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek egészség. Tehát ezt meg kell találni. Ez azt jelenti, hogy nem elég az, hogy na, olvastam Bibliát, 3 percet, megnyugtattam a lelkiismeretemet. Amen. Oszt jó napot. Hanem olvasni kell, keresni kell, várni kell, hogy az Isten szóljon hozzád az olvasott igény keresztül. Várni kell, hogy az írott ige élő igévé váljon a számodra. Várni kell, hogy a hallgatott ige hallott igévé, élő igévé, elevenítő igévé váljon a te számodra. Meg kell találnod azt a beszédet, ami tényleg neked szól. Meg kell nyerned, meg kell találnod. El kell kapnod azt a rémát, azt a magot, azt az igét, ami Istentől jön a te számodra. És ez, bármennyire is azt szoktuk mondani, hogy nem teljesítményen mérjük a kereszténységet, hogy na, én 3 órát imádkoztam, ez semmilyen 4-et, ez semmilyen 5-öt. Tehát nyilván persze nem ezen múlik, de ez valamennyi idő. Azt el kell ismerni, hogy mégiscsak egy valamennyi idő, míg a világból a gondolataink végre úgy megérkeznek Istenhez. Ugye ezt hányan tapasztaltátok? Már 1 órát imádkoztál, vagy olvastál a Bibliát, 1/2 órát, és érezted, hogy még csak most érkeztem meg Istenhez. Most kéne igazából még Istennel együtt lenni még, de akkor már föl kell állni, menni kell a munkahelyre, stb. Nem véletlenül mondja Jézus a tanítványoknak, hogy 1 órát se tudtok vigyázni. Tehát kell egy valamennyi idő eltelik, amíg az Istennel vagy, és rátalálsz arra, amit Isten neked akar mondani, arra az érintésre, amire neked szükséged van Istentől. És folytatja tovább. Minden félted dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Ez az, amiről már nagyon sokszor tettünk ma említést, hogy őrizd meg a szívedet. Ne menjen el a szíved az Istentől. Ne menjen el a szíved a világba paráználkodni, hanem őrizd meg a szíved, mert abból indul ki az élet, abból indul ki minden élet, minden fajta életünk a szívünkből jön ki. És hogyha elmegy a szívünk a világ felé, és a világból veszi a szívünk az adást, és a világgal töltekezik be a szívünk, akkor annak megfelelő dolgok fognak kijönni a szívünkből. És az nagyon rossz, mert azt mondja az ige, hogy a szív túl csordulásából szól a száj. És nagyon érdekes, itt utána azt mondja, vesd el ugye a szájnak a hamisságát, tehát mi rögtön a szívről utána a beszédre irányítja a figyelmet, tehát a szív és a száj összhangba kell legyen. Figyelj, először hallasz Istentől. Ez bemegy a szívedbe. A szívedből kijön a megfelelő időben a szádon keresztül. Például mikor imádkozol. Legjobb dolog olyan gondolatokat kimondani Isten felé, amit az ige kijelentés ihletett meg bennünk. Ha ez nem megy, akkor imádkozz nyelveken, mert a szellemedben mindig az jön elő, aminek elő kell jönnie, hogyha nyelveken imádkozol. Vagy például most, amikor én beszélek, hiszem, hogy az jön ki a szívemből, amit Istentől vettem, és utána nem áll meg itt a beszédnél, hanem megy tovább, és a járásról beszél. Az már az életvitel. Tehát figyelj, ige, szív, száj és életvitel. Ige, szív, száj, életvitel. Jól mondom? Értitek? Ti is ezt olvassátok ki ebből, vagy a Koránból idézek esetleg véletlenül. De ti is ezt olvassátok ki, ugye? Csak nézzétek meg! Ige, szív, száj és a járás, életvitel. Fantasztikus! És ha ezt ha most akármilyen állapotban is vagy, de elindítod ezt a folyamatot, hogy újra odaszánod magad a Isten igéjének a hallgatására, az imádkozásra, elmondom neked, nem lesz könnyű az első időszak. Nem lesz könnyű. Az az általános tapasztalat, és ezt a megfigyelésemet elmondtam több más nálam idősebb, tapasztaltabb testvéreknek is, és visszaigazolták ezt a megfigyelést, hogy ez kivételesen jó megfigyelés volt a részemről. Az az általános tapasztalat, hogyha az ember nagyon mélyebbre belement a világba, akkor kell egy pár nap, mire az ember újra vissza tud állni abba a légkörbe, abba az atmoszférába, amiben már könnyebb imádkozni, már könnyebb Bibliát olvasni. Most így az első egy-két nap, egy pár nap, az nagyon fárasztó. Nem mindig van ez így, mert van, amikor Isten azonnal szól, persze van ilyen, de általában nagyon fárasztó, mert a testet újra meg kell feszíteni. Az embernek a szívét újra rá kell hangolnia arra, hogy visszamenjen Istenhez, a szívünk. De mikor már visszament a szívünk Istenhez, és a szívünk megkapja az első érintést, az első újabb találkozást, amikor vagy egy gondolat kiugrik az igén keresztül, vagy imádkozol, és Isten jelenléte újra megérinti a szívedet, akkor onnantól már újra benn vagy az Isten közelségébe, és onnantól már gyakorlatilag csak arra kell törekedned, hogy ezt az állapotot fent tudja tartani. Na most természetesen az ördög mindent megtesz azért, hogy ebből az állapotból újra és újra kiessünk. Ekkor nekünk mindig törekednünk kell visszamenni ebbe az állapotba. Ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Ezt a küzdelmet nekem is meg kell vívnom. Hadd mondjam el nektek. Ne hidd azt! Ne hidd azt, hogy én minden reggel a mennybe megyek föl, mielőtt a hetes buszra felszállnék. Ezt egyszer mondtam itt a férfi alkalmon. Ne hidd ezt! Mert ez nem igaz. Ha reggel fölkelek, ugyanúgy meg kell innom a kávémat, mint neked. Észhez kell térnem. Rá kell jönnem, hogy arra, ami éjszaka történt velem, azt csak álmodtam, az még nem a valóság. Ha ez jó volt, akkor ezt sajnálom, ha meg rossz volt, akkor meg örülök neki, hogy ez nem a valóság. Igen. Ha jó volt, akkor meg sajnálom, hogy az a valóság, amire ébredtem. Minden reggel ébredés van nálunk Bogárdon, tudjátok. Észhez kell térnem, és el kell kezdenem újra elindítanom ezt a harcot, ezt a küzdelmet, hogy Istennel akarok találkozni, a szerelmemmel, és nem kell szerelmes filmet nézni, nem kell. Nem kell nézni, hogy a hős Alejandro belovagol, és megvívja a nagy harcot a másik Alejandroval, aki egyébként a Armandónak a harmadik unokatestvére, és már szakított a Juanitának az unokatestvérével, akinek a lányával összejött, és már a 525. résznél tartunk. Nem kell ezt végignézni, nem kell. Nem kell. Én se láttam még egyet se. Olyan szent vagyok, 37 éve nem nézek tévét. De tudjátok, amikor bementem a Tesco-ba, ezt elmondom nektek, nem kéne kimondani a nevét, na mindegy, amikor bementem a üzletbe tavaly, és jött az eladó, kérdezte, hogy mit kér. És mondtam, hogy szeretnék egy nagyon jó tévét vásárolni. És aki mellettem volt, az mesélte, hogy ugye rám nézett az illető, és hát rám volt írva, hogy ugye valami zűr van nálam, és nézett, nagy csönd, hosszú csönd, nagyon hosszú csönd, majd egyszer csak megkérdezte, hogy milyen tévét szeretne. És mondtam neki, hogy lehetőleg olyat, aminek jó a képe. Hát, én nem láttam azt a döbbenetet, ami az arcán volt, de oda jöttek még kette-hárman, oda hívott az illető még másik két eladót, és hárman kérdezték meg, hogy milyen tévét szeretnék, tehát hogy gondolom, hogy leigazolták, hogy jól hallja az illető, És mikor megvettem a tévét, és mondták, hogy ez egy jó tévé, tényleg jó tévé volt, és nagyon örültem neki tényleg, mint hogyha főnyereményt leltem volna, és szerintem ők azt gondolom, hogy a mai napig is ott állnak a pultnál megkövülve, és nem értik, hogy mi most ez mi volt. Tehát, amit akarok mondani, hogy nem kell ezt a harcot megvívni, vagy megnézni, hanem ezt te magad részt vehetsz egy a legcsodálatosabb mennyei szappan operába, hogy az Úr és te hogy találtok rá egymásra. És elmondom neked, hogy az, ahogy az Úr szeretett téged a világ teremtése előtt, ez egy halálos szerelem volt. Ez egy halálos szerelem volt. És utána, amikor eljött az idő, akkor még a döbbenetes az volt, hogy nem te találtad meg Istent annak idején, hanem ő talált meg téged. Tehát még nem csak, hogy meg is halt érted, nem csak, hogy meg is halt és föltámadt érted, hanem utána még el is ment, és a maga idejében meg is keresett téged, és bevonzott téged magához. És mindez az örökké valóságban már le lett mazsolázva, dicsőség az Úrnak. És tudod, ez a legcsodálatosabb szerelem. Ilyet a legnagyobb írók se tudtak volna soha megírni. És az a legcsodálatosabb, amikor te kezded keresni az Istent, és most egy döbbenetes dolgot mondok neked. Ha hiszed, ha nem, figyelj rám, Isten vágyik a te jelenlétedre. Hello, halljátok, amit mondok? Isten, hiába nézel így rám, akkor is ez az igazság. Isten vágyik a te jelenlétedre. Sokkal jobban vágyik Isten a te jelenlétedre, mint ahogy te vágysz Isten jelenlétre. Te azt hiszed, úgy mennyire vágysz Isten jelenlétére. Hát Isten úgy sóvárog utánad, hogy az egész menny rázkódik ettől a sóvárgástól. Ezért halt megérted a keresztem. És tudom, hogy hosszú ez az ige hirdetés, meg hosszú ez az alkalom, de lehet, hogy egy pár hétig nem ezt az üzenetet fogod hallani, és neked ma meg kell ezt hallanod, hogy Isten vágyik utánad. És hogyha te rá, Istenem, csak egyszer rá ébrednénk arra az igazságra, hogy Isten vágyik utánunk. Te jó ég, mi lenne akkor? Ugyanis amikor elkezdesz imádkozni Isten azon az adott helyen, ahova te bemész imádkozni, sokkal hamarabb ott van, mint te. Nem tudod őt megelőzni. Csak azért nem érzed még az ő jelenlétét, mert át kell törnöd magad fölött a szellemi eget, ami azt jelenti, hogy a szellemi égnek az áttörése nem arra gondolok feltétlenül, hogy elkezdünk hadonászni, és akkor Jézus nevében mindjárt megkötözlek a Jézus nevében, ezt is megkötözöd, és a démon listát felolvasod, nem erre gondolok, hanem át kell törnünk sokszor a szívünkbe azt a rengeteg gondolatot, a világi mindenféle dolgokat, át kell törnünk az imáinkkal, mint amikor elkezded ütni a csákánnyal, vagy próbálod a földet fölszántani, és nagyon nehéz, de mégis csinálni kell, és egyszer csak érzed, hogy puhul a talaj. És sokszor higgyétek el, ez van, Isten ott van, csak mi vívjuk a küzdelmet, gyere már, Uram, és már elteljük fél óra, és még mindig nem jött, dehogy nem, ő ott van, mi nem megyünk oda. A mi szívünknek kell áttörnie, kell egy idő, míg áttörik körülöttünk valami, míg áttörik bennünk valami, nem tudom másképp mondani, míg én úgy élem ezt meg, hogy keresem az Urat, keresem, olvasom az igét, imádkozom, és egyszer csak átkattam bennem valami, és akkor már ott vagyok Istennél. És ez a harc, ezt meg kell vívni, ezt a harcot, és a hústest nem akarja ezt a harcot. A hústest semmit nem akar. Semmit, a hústest csak követeli a maga szükségeit. Semmit, ami szellemi, azt a hústest nem akarja. Tudjátok, mit akar a hústest? Vallásos módon felhasználni azt nagy szellemi élményeket esetleg. Ezt akarja a hústest. Meg kell feszíteni a hústestet. És ez Ezt a folyamatot, ezt végig kell harcolni. Akkor is, ha jó állapotban vagy, akkor pontosan azért, hogy mindig meg tudj maradni ebbe az állapotba, ebbe a helyzetbe, és akkor meg pláne, hogyha most meg kell újra újulnod, esetleg, akkor el kell indítanod ezt a folyamatot. És az első időszak nem lesz könnyű. De hadd mondjam el neked, és nem sokára befejezem, hogy az Úr az nagyon-nagyon szeret téged. És tudod, ez olyan, hogy ő kész lehajolni és megmosni nem csak a lábadat, hanem az egész testedet. És emlékeztek, erről beszéltünk az úrvacsorai alkalmon, hogy Jézus, a nagy király nem fölemelte magát a többiek fölé, hanem a fejét letette az alattvalóinak a lábához, és megmosta a lábukat. És még egy dolgot mondok, ott, amikor együtt vacsoráztak, Jézus csinált egy olyan dolgot, ami megrendítő, megdöbbentő. Amikor János, aki Jézus kebelén volt, és ott érezte magát nyugalomba, biztonságba, fiatal János, és kérdezte Jézustól, hogy ki fog elárulni téged. És azt mondta Jézus, hogy az, akinek a szájába a bemártott falatot odaadom. Emlékeztek rá, hogy mondtam nektek az úrvacsorai alkalommal, hogy a Közel-Keleten, meg Afrikában egyes helyeken az evés az egy nagyon intim dolognak számított. Annál intimebbnek már csak a férfi és nő közötti szexuális közösség számított. Ilyet, hogy az egyik ember egy bemártott falatot így beletesz a másik ember szájába, a Közel-Keleten is, és Afrikában, afrikai törzseknél is csak férj és feleség csinálta egymással, mert ez is egy nagyon intim dolog volt, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon jó barátok. Amikor Jézus beletette a bemártott falatot Júdás szájába, figyelj ide, ha ezt egy másik tanítvánnyal csinálta volna, mondjuk Péterrel, Jánossal, vagy a többiekkel, ők lehet, hogy könnyekre fakadtak volna, vagy valami nagyon-nagyon csodálatos földön túli érzés kapta volna el őket, hogy a mester így szeret engem. Ennyire szeret engem a mester. De Júdás nem kapott a fejéhez, ahogy ezt annak idején a tanárom mindig mondta általános iskolában, hogy öcsém, kapjál már az agyat helyéhez. Júdás nem kapott az agya helyéhez. Nem, most figyelj ide, hát akkor ezt meg kell érteni. Tehát akkor a Közel-Keleten ezt valakivel csinálták, ha nem voltak intim, bensőséges kapcsolatban, akkor mondta az egyik, akkor, és ezt valaki csinálta volna, a másik azt mondta volna, hogy te nem vagy normális, valami probléma van nálad. Ha meg bensőséges kapcsolatban voltak, akkor meg igen, ez egy egyértelmű jelzés volt a másik felé, hogy ilyen szoros közösség van közöttünk, és én ennyire szeretlek téged. Érted? Érted ezt? Mi nem tudjuk ezt, mert mi törzsgyökeres, originált, turulos pogányok vagyunk. Mi turulmadárból jöttünk ki, érted? A turulmadár fenekéből, vagy mit tudom én mi. Mi ezt nem tudjuk. De egy igazi zsidó ember ezt tudta. Egy igazi zsidó ember ezt a mai napig is tudja, hogy ez mit jelent. Ennek óriási jelentősége volt akkor, és a Júdás nem kapott észhez, mivel gonosz volt a szíve, ezért ő, amikor a bemártott falatot az Úr betette a szájába, döbbenetes, figyelj, nem a Szent Szellem töltötte be, hanem belement a sátán a szívébe. Azért, mert Júdás már döntött, már előre döntött. De hadd mondjam el neked, ha te most döntöttél, és jól döntöttél, akkor az Úr jön hozzád, és most figyelj, olyan eledellel táplálja a te szellemedet, ami az ő szájából származik. Nem a kezéből, a szájából. Ho-ho! Ho-ho! Nem a kezéből, hanem a szájából. Ez már ez már az intimitásnak, a szellemi élet intimitásnak egy még bensőségesebb, titokzatosabb része. Isten a szellemedet nem kezéből, hanem a szájából származó eledellel akarja táplálni. És ha te most döntesz, talán már meg is tette veled ezt az Úr, de ha eddig nem tette meg, meg fogja tenni. Megmost téged az Úr, és megépít téged, megtáplál téged az Úr, és felépít téged az Úr. És te is hős leszel. Helyreállsz, és hős leszel. Hallod, amit mondok? Helyreállsz, és hős leszel. És Sámson bekerült a hithősök közé. Nem olvassuk fel, de otthon olvasd el. Zsidó 11, 32-től 40-ig. Hősök lettek a háborúba. Asszonyok visszanyerték halottaikat feltámadás útján. Mások elnyerték az ígéreteket. Voltak, akik hitáltal meghaltak. Voltak, akik bujdostak. Nem olvasol olyat, hogy százezreknek prédikáltak, és mit tudom én, mennyi pénzt gyűjtöttek össze egy nagy turnén. Nem rossz dolgok ezek, de nem olvasol ilyet. Hanem azt olvasod a Zsidó 11-be. Tudod, mit olvasol a Zsidó 11-be? Hogy a hétköznapjaikba, az egyszerű hétköznapjaikba, érted? Az egyszerű hétköznapjaikba. Hogyan jött be Isten hite? Hogyan jött be a hit? Hogyan jött be a természet feletti? Hogyan jött be Isten az egyszerű hétköznapokba? És neked is az egyszerű hétköznapokba be fog jönni Isten. Be fog jönni, és hős leszel. Hős leszel. Isten felé teszel egy lépést, ő tesz feléd öt lépést. Teszel megint egy lépést, ő megint tesz felé 10 lépést. Nem tudod Istent felülmúlni, mert szeret téged Isten. Csak kérlek, állj helyre, és ne ideologizáld meg a bűnöket. Ne ideologizáld meg azokat a tragédiákat, vagy nehézségeket, amik tényleg a te rossz döntéseidnek a következményéből fakadtak. Ne ideologizáld meg. Amit meg nem értesz, azt meg bátran mondd meg, hogy nem érted. Nem baj. Rengeteg dolog van, amit nem értek én se. Nem tudom a válaszokat. Rengeteg kérdése. De ha bemegyek Isten jelenlétébe, akkor megnyugszik a lelkem. Ugyanazt tudom mondani, mint Aszáf a 73-as Zsoltárba. Bemegyek az Isten jelenlétébe, és megértem a dolgokat, nem úgy, hogy megkapom a választ, néha van ilyen is, hanem úgy, hogy a szellemembe, a szívembe megértem, hogy Isten szeret. És nem csak megértem, hogy Isten szeret, hanem érzem, tapasztalom, hogy Isten szeret. Ezt kívánom nektek is az életetekre. Álljunk fel most, jó? Halleluja! Hányan kaptatok üzenetet? Hadd lássam a kezeket. Én hitáltal megvallom, hogy kaptatok üzenetet. És most fogunk imádkozni. Most fogok imádkozni, értetek, röviden. De utána esetleg azok, akik még szeretnének maradni, és úgy érzik, hogy szeretnének Istentől, nem tőlem, mert nézd meg, itt a kezem üres. Nem jönnek belőle villámok, semmi, tehát nincs semmim. Érted? Nincs semmim. Istennek van. Istennek van. És hogyha te úgy érzed, hogy szólt az üzenet, nem tudunk olyan nagyon hosszan imádkozni senkiért, de ha előre jössz, és az Úr indít téged, akkor Zsoltival és még a vezető testvérekkel hitáltal rád tesszük a kezünket, és megáldunk téged, nem fogsz tőlünk semmit kapni. Semmit. Ne nézz rám, mint hogyha hitembere lennék. Érted? Csak nézz rám, mint egy egyszerű testvérre. De Isten meg tud áldani téged. Ez a kézrátevés, hogy legyen egy jelzése annak, hogy együtt hit által várjuk a gyógyulásodat, a szabadulásodat, a Szent Szellemmel való betöltekezésedet, vagy egyszerűen csak az, hogy felfrissüljél. És arra kérünk majd, hogy valamilyen csodálatos halk zene, vagy dicsőítés, vagy nem tudom, legyen alatta ezt, nem tudom, hogy ti hogy szoktátok megoldani. És mindenkiért, aki előre jön, fogunk imádkozni. és most először imádkozom értetek, jó, és hajtsuk meg a fejünket, és egyszerűen csak várjuk az Urat, hogy jöjjön. Figyeljetek, tudom, hogy nagyon hosszú ez az alkalom, de adjunk időt Istennek, legalább ma, jó? Mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked ezért, mai összejövetelért. Köszönjük neked a te csodálatos jelenlétedet, kenetedet, Uram. Köszönjük azt a bátorítást, buzdítást, amit ma adtál nekünk. Köszönjük a helyreállásnak az üzenetét, Uram. Köszönjük, hogy te valóban szeretsz bennünket, Uram. Imádkozzatok nyelveken, akik tudtok, jó? Halleluja! Halleluja! Köszönjük, Szent Szellem, hogy itt vagy. Halleluja! Halleluja! Köszönjük, hogy felfrissíted, felüdíted a lelkeket, Uram. Halleluja! Hó, csodálatos a te keneted, Uram. És Uram, mi megvalljuk, hogy szeretünk téged, Istenünk. És megvalljuk, Uram, hogy mi meg akarunk térni, Uram. És megvalljuk, Uram, hogy mi meg akarunk újulni, Uram. Halleluja! És megvalljuk, Uram, hogy azt akarjuk, hogy az életünk vége, az jó, pozitív üzenet legyen, Uram, mások számára. És megvalljuk, Uram, hogy mi nem akarjuk, hogy a szívünk elmenjen a világba. Nem akarunk bele szeretni a világba, Urunk. És mi megvalljuk, Uram, hogy nem akarunk olyan helyre eljutni, a sóvárgás helyére, mint Sámson, hanem azt akarjuk, hogy az Isten utáni sóvárgásnak a helyére jusson el a mi szívünk. Halleluja! És megvalljuk, Uram, hogy oda fordulunk a te igédhez. Oda fordulunk te hozzád, Uram. Figyelünk a te beszédedre, Uram. Megőrizzük azt. És megvalljuk azt, és a mi életvitelünkre alkalmazzuk azt, Uram. És köszönjük, hogy a hit hősei leszünk, Uram. A hit hősei leszünk. Halleluja! Mondjad hangosan, hogy én a hit hőse leszek. A hit hőse leszek. Halleluja! Bátran mondd ki, mert ez a világ teremtése előtt ez már le lett mazsolázva. El lett határozva. Halleluja! Neked már csak bele kell állnod ebbe. Halleluja! És a Jézus nevében megtörünk most minden kis hitűséget, minden hitetlenségnek az erejét. Kis hitűségnek, hitetlenségnek, gyámoltalanságnak, félelemnek az erejét felszámoljuk, megtörjük és megparancsoljuk, hogy hagyjon el minket Jézus hatalmas nevében. Halleluja! Halleluja! Itt van Isten szelleme. Itt van Isten szelleme, érzem Isten szellemét, és ez egy lehetőség neked ma. Egy lehetőség neked ma a megújulásra, a felfrissülésre. De utána ezt az élményt, ezt haza kell vinned, és ebből kell igét olvasnod, Istent keresned. Nem szabad megelégedned azzal, hogy ma kaptál valamit, mert ez elmúlik. Az élmény elmúlik, de Isten ott marad. És vele újra és újra átélhetsz találkozásokat. Halleluja!